Negyedik rész, Dunától az Eufráteszig. Hajnalodott. A vízpart fölött pára lebegett, a ködben összeborult a part, a folyó, hatalmas, lazas szürkeségből feldrengett a fény. Az élet lassan mozdult meg. Mintha ősvilág csendességéből maradt volna itt a szürkeség, a káosz ideje óta alig változott valami, úgy hevert minden időtlenül, ájultan, a víz, a köd, a mindent beburkoló homály. Hajnalodott. A fénycsík átfutott a kásás szürke párákon, korán neszelő madarak hangja volt az első, utána sok-sok millió hang jött, a mocsaras szétterpeszkedő vízivilág felelt rá. Kétéltűek, madarak, szúnyogok, hajnali halászok nesze követte a pirkadást, ahogy kibontakozott az éjszaka mozdulatlan esztendőiből. Ős világ ez, a part mért földeken át zsombékos, lápos föld volt, csak északon keményebb, sziklásabb, apró dombok futottak versenyt, gyöngykagyló forma alakjuk hozzásimult a partokhoz. Árnyékok, ködök, sziklák váltották egymást, mindenütt ugyanaz a barnás, laza köntös, melyet hajnalba hordanak a dolgok, védik magukat, ne legyen túl hirtelen halálos az ébredés. Az ősvilág még álomba dermett, fölötte húztak a darvak, valahol messze, még bent a szürkeség magvában, amerre szem nem láthat el, a folyófordulónál, megjelent egy sas. Kékesen, álmosan úszott, mozdulat nélkül, egyetlen lebbenés nélkül, így hult alá 100 méterekkel a levegőben, megint úszott fürdetve tollát a hajnali frissességekben. Egyedül volt, magánosan, az élők világa kitért előle. Nem szegi útját, mely valahonnan a delta magányos fészkeiből vezethet ridegebb, északibb világ szikla rejtekei felé. A sas úszott, s az élők lehet, hogy őt figyelték, az életükért rettegő madarak, az apróvad, ki figyelt volna arra, hogy ugyanakkor másik irányból is áradat indul, ilyet fehér tollú madarak röpködnek sikongva, szorosan a parthoz tapadva, megzendül az erdő, panaszos hangok verik fel, ismeretlen borzadalmak szavát hozza a szél, így terjed el, de mind csak szorosan a parton, mintha a víz hordaná magában, ár ellenében a rémületet. Talán 1000 esztendő óta először újból gályák tűntek fel a Dunán. Ezen a hajnalon csak egy-egy elvadult parti ember, pásztor, pákászó, falujából kivert kóbor lélek látta, akinek szeme átütötte a hajnali szürkeségeket. Messziről olyan volt az egész, mint ős állatok vonulása, mintha menekülnének, az ős állat félelmesen biztos ritmusával csapdosták vízbe hulló 100 lábukat. Az evezők játéka adta a lendületet. Ők voltak a mozgás, mely korbácsolja a zöldes habokat, tajtékot ver fel, egybekavarja a habokat megint. Így csap a vízbe 50 pár evező, az ár megtörik a széles orrú lomhatesten, mely bíbor színűre mázolva elsőnek halad az élen, s ahogy feljebb és feljebb tör az iszteren, hallatja minduntalan panaszos, bőgő kürtszavát. A kürtszava hosszan nyúlt el, majd rövid, szaggatott hangot adott. Parancs volt a hang, miként a lámpák imbolygó fénye is az, mihelyt beáll a homály. A hang vitte előre a világot, mely ott mozgott, élt, beszorítva a gályák félelmes testébe. A bíbor gálya után másik, s azután végtelen sok egyforma hajó következett. Az ős állat mozgott, semmi sem tartóztathatta fel, nem lehetett eleven emberi erő, mely szembeszálljon vele a vizen. A lábak kinyúltak, összehúzódtak, a láthatatlanul feszülő karok játéka mozgatta őket, belepaskoltak a vízbe, s amikor a lapát elérte a víztükrét, csattanó hanggal panaszolt a Duna. A fedélzeten merev, mozdulatlan emberek álltak. A vért és köpeny egybeolvadt, szürke és szintelen volt, mint a felderengés, melynek első fényei megvilágították az utasokat. A tájék magányos, szomorú, elhagyott volt. Falunak nyoma sem látszott, mintha ember soha nem lakott volna erre. Elkerülte az állat is a miazmás szúnyogoktól megvert zsombékos vidékeket. A láng ott pihent a vastorokban. Hatalmas edények szorultak egymás mellé, mindegyikben más színű, kénes szagú párás folyadék, mindegyikében cső, keverőkanál, ha talapzatukról lebillentette őket a mester, összeömlöttek, s a szivattyú szerkezet felnyomta a keveréket a torokba, mely a levegővel érintkezve tűzcsóvaként okálta szét a pusztulást. A lángvető pihent ezen a reggelen. Békés, ősnyugalmú volt minden, mintha ismeretlen ember nem járt a vidékeken kalandoznék a bizánciak hajóhada. Nem volt ellenség, nem volt akadály. A víz széles és mély volt a tavaszi áradások után, szikla alattomos háta nem fenyegetett, az őrhajók elől jártak, kikutatták, merre kell a part felé kormányozni, hol jobb, ha inkább a Duna közepének sodrával, mint a parti sellőkkel száll szembe a hajó. Békésen s háborítatlanul mentek, római hajók voltak, alig különböznek azoktól, melyeket egykoron Traján hadai láthattak. Mintha egyetlen éjszaka telt volna el csak Traján óta, ismerősen néznek körül a légiók a dunai tájékokon. Népeik nem hordanak nevet, nincs írás, mely feljegyezte volna történetüket. Minden egybehull, szürkeség és pára, mielőtt beköszönt a hajnali fény. Éjszaka volt, amikor újból megindultak. Gyorsan kell keresztül hatolniuk a senki nem lakta vidéken, délre elérkeznek a határra, ahol ki kell kötnie a császárnak. A császár a hadak élén járt, mint őse a szakálas, koszorús imperátor, akinek barbár arcélét, tömpe órát annyiszor megörökítették márványban. Ő vezényelte az ére a gáját, elsőnek akart behasítani a vízbe, elsőnek rohanni az ismeretlen iszterben a bíbor színűre mázolt hajóval, mely csak a birodalom császárát illeti meg. Hajnalban feljött a fedélzetről, a szélben megdidergett, ilyenkor hűvös volt a páncél, nem adott meleget az átborzongó széllel szemben, nem védett a páráktól, melyek betörtek az eresztékeken, elmocskolták a köntös fehérjét, nyúlósá, nedvessé tették a szíjakat. Köpenyt kért, magára dobta, elmúlt a borzongás, egészen előrehajolt a tűzmesterének magas széke mögé. Intett, adja át helyét. Manuel ül a magas lócán, kezét megtámasztja a hatalmas facsapban, mely a titkos folyadék nyílását zárja el. A császár nézte a hajó töredezett ívét, a felcsapó habokat, az evezők játékát. Az ő gájáját nem rabok röpítették, hanem a császári ház válogatott evezősei, akik az aranyszarkban százszor és százszor gyakorolták a ritmust, értették a kürt jeleit, éjszaka és nappal egyforma lendülettel vitték tovább a remekbe készült dromont. A bíbortestű hajó előre iramodott. Manuel adta a ritmust, a parancsnok átvette, lent az evezősök kérdően néztek egymásra, miért a sietség ebben a szokatlan hajnali órában, miért gyorsul a mozgás, miért kell megközelíteniük a legnagyobb sebességet, melyet elérhetnek mesterségük törvényei szerint. A határ itt beleveszett a szürkeségbe. Nincs limesz, légiók erődvonala, melyen túl kezdődik a pusztaság. Ezen a tájékon, amere járnak, sem időnek, sem térnek nincs értéke. Ős állapotban málnak le a korszakok, mint homokkövek a hegyomladékából, völgyek, dombok, mocsarak világa ez, változó, jeltelen népek szállása hosszú-hosszú századokon át. A Duna a határ. Délfelé senki országa, északról Pannonia következik. Nincs határ. Folyó és völgye megduzzadt tavasszal, elöntik az esők, tenger lesz belőle, sietősen takarodik el a jószág, a pásztorok felhajtják a hegyekbe állataikat. Ez az élet, s aztán az is, hogy nyaranként leereszkednek, megtelepednek, kaibákat építenek. Ha elsokasodnak, főnököt, vénembert választanak maguk közül, a vének fejét kenéznek vagy zsupánnak hívják, beszedi birka vagy bőradójukat, eladja népét is, ha kedve telik. Eladja a rác nagyzsupánnak, bolgárok fejedelmének, ő neki. Eladja Gézának. Jeltelen vidékek, nincs arcuk. S mégis ezekért a névtelen tartományokért jött ide a bíbor gáján, csillogó páncélosai, arkonjai, főméltóságai élén, ezért jött együtt Kontos Stefanosszal, Paleologgal, Komnenosz Jánossal. Úgy határozott a császári tanács, A birodalom nem húzódhatik vissza, nem szolgálhatja ki kényére kedvére a régi provinciákat, miként ezt Andronikos és Géza tervezte. Egy arasznyit sem adhat oda a tartományokból. A Duna vonalától délre minden a birodalomé. És északabbra? Nem mond le egy talplatnyi földről sem. Ezer éve is ez Róma földje volt a sziklákban, ahol felvillanak fákja, amerre kikötnek, vagy végig tapogatják a hegyeket, táblákat találnak. Traján hadnagyai hagyták ott sziklákra kormolva füstjeleiket. Délen? Délen minden az övéké, bizánci. Az ő szavukkal adja az úrtestét a pap, bizánci hitükben nőttek fel, szájuk értelmetlenül, de jámboran szajkózza a hellénigét. Traján útján jár, a tömpe orrú arc feléje hajol, kérdez valamit. Áll a szélben, s várja a napot, amikor kicsap a fény, áttöri a párák gomolyagját, a köd felszáll, s a világosság lesz urrá a vizek felett. A második hajón van az udvar. Teodóra is ott él, miként udvartartása megköveteli. Nem kívánja látni. Férfiak dolga ez az út, a csípős hajnali szél, a lendülő evezők játéka, a kézjáték, amely most ott van a csapon, egy rándítás kellene, egyetlen faszeget kellene csak elmozdítani, és a siket Duna vizébe belevágna a tűzeső. Könnyű őrhajócska cikázik előttük. Megjárta a métát, most visszafordul. Mélységet mér, sziklákat keres. Révhajó, ismeri az utat. A hadnagy feláll, amikor közelébb jönnek, hogy oly közel, hogy a tölcsérbe ordított hangot fel tudják fogni a gája fedélzetén. A hang halkan, de tisztán cseng, néha erősebben, máskor gyengén, ahogy viszi a víz s a szél. Nincs ember, szent felség, sehol sem láttunk embert, de odaállt a másik part, a következő fordulótól már magyar föld. Kopjákat látunk emlékeztetőnek. Az út békés, nincs ellenség, nincs sehol szikla. Jöhettek nyugodtan, mi előre megyünk. Csend van, a hadnagy elhallgat, jelt ad, nyolc legénye belecsap az evezővel a vízbe, a deregje előre lendül, siklik a csendes, olajos vizen, melyet alig-alig borzol meg valami kósza zefír. Manuel szeme összehúzódik, kémleli a partot, mintha azt hinné, itt egyszerre más színt ölt a föld, más törvényszerűségei vannak, más az éghajlat, mások az élettörvényei. Amott már Pannonia a föld, melyről anyja annyiszor beszélt, talán utána sóhajtozott, amikor imádkozott Pantokrátor kápolnájában a hosszú, közös ájtatosságok után. Az ismeretlen, csípős, vidám szél belekap köpenyébe. Áll, vérében érzi az egymás felé feszülő nagyatyákat, akik ő benne egybeolvadnak a Duna határainál. Hátrafordul, hangja rekett, ki kell köhögnie a reggeli párát, a ködöt, mely ráfekszik a mellére. Bosszús és türelmetlen szava. Nem látom Boris urat, keresd meg, beszédem van vele. Amott valahol, amerre egybeolvad a víz és a föld szürkesége, már a magyar határ. Századok, hosszú, névtelen századok óta nem járt ezen a tájékon császár. Sem Heraklius, sem izauriai Leo, sem Bazil nem jutott ide soha. Csak ő, Manuel. Mind féltek ettől a földtől. Hűbéresek, zsoltba fogadott népeket telepítettek végig a limeszek mentén, megvásárolták hűségüket. Egymással verették le a törzseket, ha fellázadtak, keveselték a szubszidiumot. Áthatolhatatlan népgomolyag volt a Dunatája, mint e ködös vidék a tavaszi esős reggelen. Tartottak a besenyőktől, avaroktól, kunoktól, rácoktól, bolgároktól. Az utak képe elevenedik meg előtte, ahogy a palota rajzolói felfektették a papiruszokra. Minden út végét elnyeli a köd, a semmi, a Duna szalad fekete ismeretlen világában a delta felé. Boris csizmájának kopogását hallja. Nem fordul meg. Hallja a nehézkes járást, a fegyver csörrenését, kemény görög szavát. Most itt jár vele, esztendők óta felfeltűnt, asztalas, ágya terítve, svetve volt úgy, miként a többi menekült hercegeké, akiket ott tart magánál a birodalom. Egyszer talán előveszik őket. Esztendők múlva, 10 és 20 esztendő múlva, amikor megnyílik a rés, s valahová, miként a régi Róma idejében, az impérium küld királyt. Így él Boris, de ő nyugtalanabb a többinél. nem raboskodik jó szántából az aranyszarv palotáiban, nem jár gond terhelt lélekkel, de megbékélt testtel, józanul és csodaváróan. Nyugtalan lélek. Eltűnik. Olyankor végigkószálja az északi fejedelmeket, anyja rokonainál köt ki, látják Halicsban vagy a lengyeleknél, majd nyoma vész. Konrád említi újból levelében, nála járt, ösztönzi vigyen hadat Géza ellen, szövetkezik az osztrák herceggel, Pozsonyban próbálnak megint becsapni hadai. Micsoda hadak, s honnan van aranya, s honnan van ereje és fegyvere, mindez rejtély, senki sem tudja. Így bolyong Boris szívósan és kérlelhetetlenül hirdeti igazát. Egyre öregebb már, őszbe villan üstöke, kesejű orra eláll, bajusza rákonyul oroszosan állára. Öreg már, mégis oly nyugtalan. Áttörte magát Pannonián a francia keresztesekkel, mintha fogadalma kötötte volna, hogy úgy megy át keresztel mellén, ádöltözetben saját országán, melyet anyja testében hagyott el, s azóta sohasem láthatott. Lajos maga mellett tartotta, vigyázott rá. Boris megjött keresztel köpenyén, még keményebben s elszántabban, meghajolván előtte felhangzott ajakán a makacs, átalkodott mondat. Magyar hon az enyém. Talán ezért nem veti meg, mint a többi lézengő, kegyelemkenyéren élő pretendenst, akiket kitart a birodalom, s akik eladnák hazájukat minden órában. Könyörögnek bizánci asszonyért, leborulnak előtte, köntösét ajkukhoz emelik. Boris keményebb, makacs, eszelős. De ember. Szemében távoli világok tükröznek, a szája sohasem mond más szót, mint azt, ami bizonyítja, erősíti kétséges igazát. Mert ugyan ki tudhatná, kinek magja fogant meg a parázna királyasszonyban. Oly öreg volt-e Kolomannus, hisz úgy mondják, alig 40 esztendővel szállt sírba. S ki lehetett a másik? Orosz úr, magyar udvarnagy, egy szolga, őrtálló legény. Bizáncban százszor és százszor megesik ilyesmi, minden titkot elnyelnek a falak, legfeljebb egy asszonnyal kevesebb van, a férfi magának őrzi szégyenét. Pannóniában úgy látszik, sok minden másként van. Kálmán királyt bölcsnek mondják. Bölcsen cselekedett-e, amikor megtagadta az orosz asszonytól szült fiát? Boris, a vénsas, már ott áll mellette. Itt a hajón, táborban nincs akkora udvari illem. A Bazileusz mindenkit felment alóla, hogy hajoljon, térdeljen, földig alászkodjék. Katonák közt van, mint apja, nagyapja, s annak az apja, mind amíg elér az emlékezet talán Julius Cézárig, Komnenoszok. Így beszél most, nem a heréltek cérna hangján, akik ráfeküsznek a Szent Palotára, mindenkibe beleoltják a finomkodó cifraszavukat. Boris alacsonyabb nála, de jókötésű, kemény ember még. A vénség nem asszalta meg, csak az arcot, mely cserzett, szarkalábas, de most ezen a reggelen lázas és fiatal. Az arc előre mered és kémlel. A partot nézi, az orcimpa kitágul, megdagad, beszívja a levegőt. Nem köhög tőle, kell az öregnek ez a pára, melle megdomborodik tőle, tekintetében ott bujkál a fény. Boriszt kellett most hivatnia. Ő kell az ember, aki Tamásként beledugja ujját Pannonia sebébe, és mondja, te vagy, megismertelek. Te vagy, mert Mánuel ott áll tétován, s idegenül az inkoványok között futó gája orrán, nem ismeri a vidéket, ahová megérkezik. Nézd egy császár azt a távoli füstoszlopot. Már látnak minket. Ez a jel. Így fog szállni az oszlop, mindenütt követ majd. Ha éjszaka van, villózni fognak a fákják. Ismerem, jeladás. Oly messze kereng valahol egy fehéres csík, senki más észre sem benné, csak az öreg. Hangja más, mint odahaza Konstantinápolyban. Más hang. Ha feléje fordulna, szembenézne vele, megkérdezné, csak egyetlen kérdéssel illetné. Ki vagy te? A hang visszajönne, nem ingathatná meg semmiben. Boris, magyarok királya vagyok. Hallgatnak. Egyik sem szól semmit, a szolgálattevők hátra vonulnak, senki sem lehet tanúja annak, amit a Bazileusz akar mondani. Mond Boris, hiszed-e, hogy holnap megütközünk? Az öreg arc elnéz a part felé, mintha nem hallaná a legkegyelmesebb hangot. Tenyerét szeme elé tartja, mintha a fény bántaná, pedig csak öreg szemének sugarát akarja szorosabbra gyűjteni. Megfordul Mánuel felé. Más az arca, a véreres szem pupillája kitágul, torkát reszeli, mintha folytogatná valami. Nem, uram, nem fogsz megütközni. Sem holnap, sem azután. Sokáig nem fogsz megütközni. Géza lovag összegyűjtötte seregét. A szokás úgy kívánja, hogy a határnál mérjük össze a fegyvereket. Nyugatiak szokása ez, Borisz. Nyugatiak szokása. Ha a magyarok megindulnak, nekik is vannak páncélos lovagjaik. De itt, a partokon, a végeken, itt más világ van, uram. Régi világ. Füstoszlop kergett téged, éjjeli mágiák. Senki sem tudja, hol vannak a hadak. Nem azért jöttem, hogy győzelem nélkül induljak vissza. Nem azért jöttem, hogy füstoszlopokat kergessek. Lovagok módjára harcolunk, ha a lovagok az ellenségek. Nem zsupánok, s nem vének ellen indultam ekkora sereggel. Türelmetlen vagy és fiatal, uram. Főrangúak, fejedelmek csapatát szeretnéd magad előtt kergetni, amikor kocsidon állsz, s végighajtasz a cirkuszban. De itt más világ van, uram. Ezt a világot én jobban ismerem. Mit akarsz mondani, Borisz? Engedj előre. Én itthon vagyok. Én másként adom meg a jelt. Engem ismernek, amerre megyek, a füstoszlop előttem is felszáll. Én is feléleztem a tüzet. Amerre élnek az óhitűek, a titkos hívők, akiknek bennem volt a bizodalmuk. Már tudják, itt vagyok a parton, és várnak. Engedj engem előre, uram. Kit vinnél? Mekkora sereget? Keveset, néhány száz lovast. Azokat, akiknek lova nem süpped be a hínárba, ismerik a zsombékosokat. Csak néhány százat, uram. Engedd, hogy én menjek előre, én legyek az első, aki tovább megy a végekről, becsap Pannóniába. Neked nem kell semmi más tenned, uram, mint elsáncolni magad és várni. Én visszafelé kergetem a hadakat. Elébed, mert hátulról én fenyegetem Gézát. Hozzám fognak csatlakozni a tiszahátiak. A Maros szögletéből minden ünnen, ahol keleti magyarok élnek, akik emlékeznek még arra, hogy Kálmán vére él, s az ő vére az igazi király. Nincs itt az ideje annak, Borisz, hogy mindezeket felhányjuk. Ismerjük igazad. Hadak dolgáról beszélünk. Beszélnem kell a vezérekkel. Ha ők is jónak látják, elindítalak téged a könnyű lovasokkal. Isten kísérjen, amerre jársz. Borisból elszállt a feszültség. Neki támaszkodott a melvértnek, szívós, nyűjt öregember arcát végigperzseli az első teli napsugár. Manuel észrevétlenül karjára teszi kezét. Könnyű, puha mozdulat. Manuel mozdulata csodálatos és egyszerű. Borisz arra gondol, hogy oly kevés és oly sok is ennyi, ezért mennek tűzbe a katonák érte, s ezért nem fél senkitől a Szent Palotában, mert mindenkihez volt már egy kedves szava. A révhajó visszakanyarodik. Hadnagya integet, jelt ad, kerüljenek át a bal partra, nem messze innen ott, ahol elfogy a rekedtyés, s az ingoványos partot selyemfényű homok váltja fel. Ezen a szakaszon megkísérelhetik a kikötést. A kürt felbúg, a többi gályák átveszik a jelt. Az evezősök mozgása lassúbb lesz, a ritmus ereje lankad. Föld. A kormányos előrehajlik, a nehéz kormánylapátot oldalt fordítja. A zöld víz tajtéka elébe kerül a hajónak, kanyarog, belepi, oldalt fordul, előkészíti a kikötést. Minden ember már a fedélzeten van. A tengeri népek ócsárolják a Dunát, mely végtelen, laza áradatban terült el az imént, most újból összeszűkül a sziklás, magas partok között. A hajóhidat leeresztik. Hatalmas rét terül el, száraz és üde. Mögötte dombhátak feketéllenek, földjüket nem verte fel a tavaszi gyom. Fák bólonganak a szélben, mely friss és tavaszi, mint a napsugár. Seregeknek való idő, csípős és fiatal. Az őrhajó evezősei ott állanak a parton, egyengetik a hidat, melyen megindul a fegyveresek végtelen menete, elsőnek közöttük a Bazileusz. Manuel lassan jön le. A páncél csak derékig fedi el, még magasabb, szálasabb alakja, ahogy lejön köpeny nélkül, rövid, nyitott köntösben, mely két oldalt befedi a páncélvasat. Sisakját mögötte hozza a fegyverhordó, fején abroncs van, haja hátra hull, bőre barna, napsütött, kivillan szemefehérje, ragyogó fehér fogai. Leér a földre. Egy pillanatig tétován néz, mintha várna valamit. Arra, hogy megmozdul a föld, a füstoszlopok törnek elő, az élet megáll, a nap eltűnik fekete fellegei mögött. De nem történik semmi. Végtelen csend van a tájékon, riadt madarak szállnak tovább észak felé. A Sebastos Komnenos János ott áll mögötte. Félszemén fekete kötés. Ő a császár kedves öccse, egyik téma vezére. Az ő feladata lesz elfoglalni Dél-Panonniát. Legszentebb uram, te vagy az első a cézárok közül, aki így magas éjszakra vitted a sasokat. A hang hízelgő, udvari, alázkodó. De amit mond, szívből jön. Így érzi. Ám Mánuel messze jár a Szent Palotától, megfordul, nem szól. Szeme Boriszt kutatja. Alig hallhatóan lebben el a száján. Ezen az úton jött-e anyám, amikor Bizáncba hozták? Borisz áll, kémlel előre. Lovát kötőféken hozzák, az állat reszket, reszketett végig a hídon, míg lába partot ér. A Dunán indult Piroska úrnő. Nincs ember, aki emlékeznék útjára. De csak erre jöhetett, uram. Felmegy egyedül a domboldalra. Messzi körben látja a vidéket, a rétek nyugodt, tarka végtelenségét, a hegyeket távoli kékségükben, a pusztaságokat, melyeket nem tör meg egyetlen emberi hajlék sem. Csak füstoszlopok kerengenek távol a szélben, mintha maga a puszta adná hírül, hogy félelmes vendégek érkeztek. Az imperátor előre néz. Valami összefogja szívét. Ha ő is elmehetne a portyázókkal, Borisz besenyőivel, a kunokkal, könnyű, széljárású lóhátán, páncél nélkül, sisak nélkül, nehéz fegyverek nélkül, miként a magyarok. Ha ő is elmehetne velük. A táborverés nem császár dolga. Sátorvárát készen hozzák le a hajóról. Elpihen egy órára a szabad ég alatt, s mire elszáll a könnyű reggeli szendergés, már ott áll a fényes bíborház. Ez alatt készül a Castrum is, az ősi katonaváros, sarkain a hadigépekkel, kőhajító szerkezetekkel, ballisták masináival. Halk szavak esnek, mindenki tudja a dolgát. Mint kioldott mechanizmus, úgy halad minden, ahogy előírják a témák rendeletei. De Mánuel nem pihen le, nem hagyja, hogy apródai betakarják, s legyezzék, bár bőségesen adódik legyezni való, mert a szúnyogok kirajzanak a felzaklatott zsombékosokból, s csípik az embert, s lovat. Ételt hoznak. Hatalmas kondérokban melegítik az ételt, a hajók szakácsai utoljára traktálják a vitézeket annyi nap után. Látja Boriszt, amint szedelőzködik. Szabálytalan játék ez, virtus, vezérei nehezen engedik. Menjen a vén sas! A pusztai lovasokért nem kár, turbulens, vadnyelvű fajta, örök ellenség, prédára éhes, hiába hordja nyakában a keresztet, pogány szokás szerint pusztít, prédál, asszonyra les. A szíriai pusztaság szélén látta sokszor a homokban eltűnő arab lovasokat. A sivatag sárga, sűrű homokja belepi fehér köntösüket. Olyanok, mintha szellemek lennének, távoliak, elmosódóak, nappali árnyékok. De ezek a szövetséges népek itt lent húsból és vérből vannak, káromkodó, bőszavú garázdalovasok. Szaguk átható, messziről érezni rajtuk az állatrágya fanyar éget szagát. Zsákon cipelik a nyereg mögött, hogy menten tüzet gyújthassanak, ha megérkeznek a pusztaságokba. Boriszt keresi szeme. Eleinte nem találja, aztán megleli. Lóhátomban. A köd alulról gomolyog, a nedves, a sáros földből belepi lassan az emelkedést. Csak a lovas nő ki belőle derekától felfelé. A fej kemény, szikár. Nem emlékeztet azokra a fejekre, melyeket ércbe öntöttek, vagy márványba véstek valaha Rómában vagy Hellászban. Pusztai fej. Előreugró, csőrös orr, gyér, hosszú, elvékonyodó bajusz. Szedelőzködnek. Könnyű, ruganyos a pusztai népek indulása. Alig van parancsszó, állat és ember ismeri helyét. A fegyver hozzájuk nőtt, rajtuk él, nem kell az előírt rendben magukra kapkodniuk. Nincs kürt, nincs jeladás. Nincs augúrium, az ősi babona szó. A fej felfelé néz, őt keresi. A kéz meglendül, Boris keze. Vajon Kálmán magja fogant-e meg benne? Most, ebben a pillanatban, amint öregen és boldogan elvágtat a könnyű lovas csapat élén, olyan, mint egy barbár, pusztai király. Ma nem történik semmi. A sereg hajlékot épít, formát vesz, az erődművek köré láncot von. Földhányások épülnek, szekerekkel sáncolják el a málhát, kapukat ácsolnak, melyeken át jöhet, s mehet a legénység, míg felkérdik a jelszót azoktól, akik idegenek. Nincs harc, nincs portyázás. Várnak. Még nem elég erősek, még félniük kell a támadástól, ha meglepi őket a magyarok serege. A Dunapart a hátvéd, sehol sem kerülhetik meg a tábort, szemben védnek a földhányások és dombok, oldalt az ostromgépek és a páncélos lovasság. A hajók egy része visszaúszik az árral, új katonákat hoz, új málhát, eleséget s lovakat. Minél több lovat, mert úttalan utakon kell majd járni, s a gyalogosokat elnyeli a sár. Vadásznak, őzeket, szarvast kergetnek, apró vadat. Nincs sok vad, a hadak zajlása felverte őket, s ha meg nem húzódnak az ingoványok közt, elvándorolnak. A madarak is elhúznak seregestül, különös, el nem apadó rikoltozásukkal. A sátortábor nem zárt világ, érdeke a görögöknek, hogy híre menjen, megcsodálják utcáit, gépeit, fegyvereinek erejét. Jöjjenek minél többen, s minél számosabban állják körül a vasárnapi főoltárt, amikor a katonák főpapja pontifikálja a görög nyelvű misét. A katonák napközben gyakorlatoznak, a vezérek bent a sátrak mélyén fonják a cselszövények finom szálait. Az arany sok felé csörgedezik, nincs nap, hogy kenéz vagy zsupán ne tűnne fel valahonnan, szekéren, hegyi lóhátán, ne térne vissza estére ragyogó arccal, szorongatva a zsákot, melyben ezüst vagy aranypénz van a császár képével. A hadjárat nő, a szolidusz arany félelmes fegyver, biztosabban öl, mint a messze hordó nyíl. A déli végeken egyre több templomban hangzik fel a görög könyörgés, baziliták mennek az utakon, mesztelen lábuk alatt csattog a bőrtalp, hosszú fekete szakálluk eltakarja a görög keresztet. Körülöttük bizánci világ alakul. Pénzváltók, markotányosok, kufárok lepik el a domboldalt, prédára leső, koncra éhes fajta. Most jó pénzt kapnak mindenért, amit elfogyaszt az unatkozó sereg. Lányokat hoznak. Szennyes öreg nemezből sátrakat vernek, itt árulják az édes portékát. Ha csődöt mond a jelbeszéd, úgy nyers tréfa, szidalom, szitok veri fel a környéküket. A lányok a hegyek közül jönnek, szurtosan, feketén. Egy nap, egy ünnep vigíliája, s tele lesznek fényes pénzekkel, szalagok, skendők fityegnek le a derekukról. Hajnalban két legény összeszurkálja egymást sátruk előtt. Néhány napig büntetésből nem jöhet senki a lányokhoz. A vendég, aki a Bazileuszhoz érkezik, könnyű lépésű, agályos ember. Maga szörmekucsmát visel, hosszú, idegen szabású fekete köntöst. Fegyvere nincs, csak botja, s a boton csillogó ezüstjelek. Kocsin jön, szolgái vannak, basszekrénykét cipelnek utána. A tábor bejáratánál mondja a bebocsátó szót, Szent Demeter nevét. Szava nyújtott, különös. Mintha fitymálnás, nevetné önmagát is, hogy hellénül beszél. Görögül beszél, mert minden nyelven beszél. Szakála nárdussal van megkenve, egyetlen gyűrű sem mutatja gazdagságát, mely ott rejtezik a vasládákban. Asztaforte egyedül van. Nincs serege, néhány szolga és egy bőrfedelű, kényelmes ülésű szekér látszólag minden jószága. Kufár, aki érti a köveket, megméri a zsákmányt, cseréli. Hasznosért haszontalant ad, tört kőért egészet, kövekért aranyat, aranyért fegyvert, jószágot, talán asszonyakat is. Halkan beszél, ahogy Mánuel közelébe ér, mintha azt várná, hogy még nagyobb úr nyitja rá a szőnyegajtót, még van valaki, aki a Bazileusznél is nagyobb, Az ismeretlen, akinek jelenlétét csak ő érzi, ő neszel fel, ha a szél megrezegteti a sátor bíbor szövetét. Idős ember, de nem kezdte ki a vénség, köntöse finom, északi posztó, s fekete színéről Bizáncba ritkán hordanak fekete ruhát, látják, hogy idegen. Szemben áll a császárral, meghajlik, várja szavát. Andronikosz a te szavaddal jött át erre a partra. Legkegyelmesebb felség, a herceg vadászott, ki tudná megállítani hevében a vadászt? Kimondhatná neki, itt a határ, ha a vad sem ismeri mesgyék és limesek törvényeit. Andronikosz herceg gyorsan lovagolt át a túlsó partra. Aranyat látott. A korona is aranyból van, felség. Te azt hiszed, minden megvásárolható, Astaforte? Bizáncban ismerik súlyát, az ízét. Tudják, felség, hogy édes a szolidusz arany, az innek. Feloldják borban a gyógykovácsok, ettől erősödnek a betegek. Gúnyolodsz? Rég nem jártam a városban, még atyád idejében volt. Akkor sok volt az arany, s új tornyokat kellett építeni a Szent Palotában, hogy elférjenek a kádakban. Bizonnyal felség esztendőnként ma is építik a tornyokat. Mánuel elhallgatott. Mindez szóbeszéd volt, pengék halk villogása, próba, de a torony fájdalmas volt. Atya szerzett, s ő költ belőle. Astaforte jól emlékezett. Megfordult, elébe ment. Miért jöttél? Nekem nem kínálhatsz pénzt azért, hogy eláruljam önmagamat. Andronikosznak elegendő volt, ha egyetlen szoliduszt lát, az én képmásomat, hogy felforjon vére, beszálljon a hajóba, mely a túlsó oldalra viszi. De mit tudsz ígérni te, Astaporte nekem? A szó veszedelmes fegyver. Én nem vívok szent fényességeddel. A szavak nem egyszerűek, uram. Logos, mondod, s ki tudja, mit jelenthet ma ez a szó, mi kopott ki belőle 1000 év alatt. Ha tudnád atyáim nyelvét, sok-sok ilyen szót mondhatnék neked. A latin papok mondják minden nap 10-szer is, pax vobis, s ki gondol a békére, uram, arra, amit mondanak. Háborúban vagyunk, Astaforte. Pax vobis, mondják a túloldalon, ez szép szó, felség, béke legyen veletek, szép szó. Ezért jöttél? Porszem vagyok, uram. Béke és háború nem az én dolgom. Jártam Bizáncban, ismertem atyádat. Szerette ezt a szót, sokszor használta. Az ő gyűrűjével mertem üzenni néked. Géza tudja, hogy jöttél? A füst mindenki mögött felcsap, uram. A pusztának szeme és füle van. Senki sem távozhatik észrevétlenül. Én szekéren jöttem szolgákkal. Nem bujdokoltam a nádasban. Mit ajánlasz? Pax vobis, mondják, s elhallgatnak. Nincs tovább, felség. A birodalom messze van, az evezős elfárad, míg ide ér. A lovaknak nem ízlik az idegen fű, a szúnyogok csípik a harcosokat, s a harcosok még nem harcoltak, uram. Csak ég, föld, mező, víz, állat, napfény veszedelmeit érzik. Egyetlen nyíl sem szakadt rád, egyetlen portyázó csapat sem zavarta éjjel nyugalmadat. Azt hiszed, nincsen a magyaroknak emberük? Azért jöttél, hogy ezt elmondd nekem? Itt élek. Te bölcsebb vagy mindenkinél, uram. Megérted, amit eltakar az emberi értelem homája mások elől. Minek ontani ilyen messze a vért? Róma elfáradt. Most megújhodott, mint a főnix madár. Értesz jelképek nyelvén, ember? Megújult Róma, mint a főnix madár. A királyoknak választaniuk kell ám, s a császárnak meg kell választani a királyokat. Az úr tudja csak, ki az igaz lélek, s ki a bitorló. Hogyan válogathatna közöttük földi elme? Borisz hűségére esküsznek a déli tartományok. Astaforte elnémult egy percre. A hangja fakó, töredezett volt, amikor megszólalt. Ahogy jöttem, találkoztam velük. Sirattak. Kivel találkoztál, s kit sirattak? Az öreg embert. Nyíl jött ki testén. Még élt, de már a halállal küszködött. Azt hitték, értek a sebhez, mágus vagyok. Oda vonszolták lovan. A láz gyötri az öreg embert. Erre az órára már megtért ősei közé. A Bazileusz felemelkedett az alacsony tábori székről, teste előre görnyedt, a vér kiszállt arcából, színe hirtelen nagyon fakó lett. Szeme a beszélő szemét kereste, de az lesütötte, lenézett a földre, melyet egy éjszaka alatt megint benőtt a tavaszi gyom. Manuel hallgatott egy pillanatig. Képek suhantak el előtte, sok minden változott, sok minden megbomlott benne. Vezérnek s császárnak ismerni kell ezeket a perceket, melyek ott ólálkodnak koronás fők körül. Valaki kidől a rendből, akire épített. Biztosan láttad, hogy Boris volt? Ismertem őt is. Atya, akit ő atyának tartott, az adott szállást egykoron atyámnak, amikor Wormsból elmenekült, Isten legyen kegyelmes lelkéhez. A nyíl erős, kemény nyíl volt. Ismerem, keleti végek vitézei használják, hosszúak, kemények, tűzben lettek edzve. Kunok használják ezeket a nyilakat. Az én írom s balzsamom ezen már nem segít. Manuel még mindig fogta a széktámláját. Körme belemélyedt a lágy bársonyba, a bíbor ellepte kezét, mint a vér. Azt a forte, mindenről még beszélünk. A rossz hír gyorsan jár, hamar megtalál. Hagy magamra. Üzenek neked, ha gyűrűt akarok venni, vagy földet, vagy tartományt, vagy királyi koronát, mert te mindenhez értesz, úgy látom, mindennek ismered az árát. Mi a te árad, azt a forte? Szívesen szolgálnék neked, uram. Elbocsátotta egyetlen mozdulattal, majdnem türelmetlenül. Látszólag, mint porszemet, ám amikor lelebbent a függönyajtó, hosszan nézett utána mozdulatlanul. Az arcra emlékezett, a hangra s a szemre. Borisra gondolt, aki elment hazája ellen a besenyőkkel, s többé nem érkezik vissza soha. Boris ott járt az úton, melyet csak lovas és ló ismer. A besenyők mögötte, ők már itt ólálkodtak a környéken, várták a hajók érkezését. Ők voltak a könnyű szövetségesek, a prédára lesők, a zsákmányéhesek. Boris nem tudott nyelvükön, tolmács volt vele, akivel magyarul, majd oroszul beszélt. De mozdulatuk egyforma volt, könnyű, ruganyos, oly halálosan pontos, mint a rovátka, melyel egybeillesztik fegyvereiket. Maguk nyelvén urat mondtak neki, mely fejedelem s herceg is lehetett. Tisztelték. Hatalmas volt, pusztai lovas ember, a Bazileusz árnyéka, tarsolyában arany, ujján csillogó gyűrű, nyakában súlyos bizánci aranykereszt. Ez volt a látható jele a fejedelemségnek rajta, az első, amire rátapadt pusztai emberek szeme. Ezek a pusztai vitézek éhesek, sprédalesők voltak, de óvatosak, s kipróbált hadi emberek, olvasták a puszta jeleit, lópaták meséjét, partvonulatok kopását, vízmeder nyomait. Olvasták a portyázók vonulását, fegyverük erejét, lovuk évszámát, a harcosok bölcsességét. Olvasták a jeleket. Így mentek végig a nádas szélén, belegázolva a zsombékosba, nem féltek az ingoványtól, az ő lovuk biztosan jár, könnyen s puhán, s ha egyszer gyanakodva emelgeti első patáját, ott közel van a veszedelem. Javakorabeli besenyők járnak Borisszal, csupa megszabdalt harcos, mindjárt legalább ötödik esztendeje lovagol a férfiak között. Legtöbbjének arcán ott van a fegyvernyom. Vágott szemű, erős pofacsontú, csimbókos hajú emberek. Ezek a besenyők, ők lovagolnak szorosan mögötte. A parton túl mesevilág van. Üde, sejmes a fű, virágok nyílnak, a fáknak kipattan a levele. A kis portyázó csapat megáll a domboldalon, a lovak megtorpannak, fülük neszel, az ember füle neszel. Valami van közelükben. A jel panaszos, síró madárhang, pusztai madáré, mely elrikoltja a félelmét. Az árcsapat szétlazul, hatalmas karéba, minden kézben ott van a nyíl, a puzrákból egyetlen villámgyors mozdulattal kiemelik a nyílvesszőt, könnyű, pusztai vessző, acélhegye hosszan, cseppnyi görbülettel nyúlik előre, fején tarka tollibeg. A szem bekeríti a látóhatárt. A domboldal aljához ügetnek. Egyik oldalról nádas, másikon apró árterek, szemben van a végtelen síkság, a szem határba beleér. A szél hirtelen elhajlik, déliből délkeletivé válik. Tanácstalan lesz állat és ember. Nem jő szag, melyből érezni lehetne, hogy milyen közel lehet az ellenség. És ekkor hosszan, panaszosan eljajdul a nádasban a kürt. Harci szó, aki ismeri, hallotta egyszer, soha el nem felejtheti. Szemben is pusztai emberek vannak, ismerik régről, apáról, fiúra egymás jeleit. Besenyő és Kun a keleti végekről, s most a két ellenfél a Dunánál idegen világokban egybeakad. Apró, sötét pontok gyülekeznek az ég alján. Sebesen nőnek, nem lehet tudni, mennyien vannak, a látóhatár mögé rejtőznek, most másznak fel az ég aljára, rohannak előre, nőnek, egyre nőnek, ismerős pusztai kép, szép és félelmes ez a szemtől szembeni támadás, megmérik egymást, mindketten ismerik a fortélyokat, a megszaladást, oldallest, kétfelé hajlást, hátulról támadást. Nincsenek sokan sem itt, sem ott, két portyázó csapat les egymásra. A nádasba bujkálók most egymásra találnak. A vér kirobban, egyik sem kerüli el a csatát. Borisznak nincs nyila. Király. Egyetlen szálkard van a kezében, s azok, akik ránéztek ebben az utolsó percben, nem feledték el arcát. Szép lett és fájdalmas. Ott áll a földnek kapujában, mely hazája, országa, birodalma. Atya országa, aki király volt, bölcs volt, nemzette őt, uralkodott. Ott áll a domboldalon, mögötte garázdas, vérszagú besenyők, örök ellenség, akiket most rávisz a földre, azokat, akik védik az országot, ő ellene. De Borisnak most mindez csak Kábul távoli gondolat cikázása, a pontokat látja, melyek szélsebesen nőnek a déli szélbe hajladozó fák alatt. Felemeli kardját, ráfekszik a lónyakára, úsznak a szélben, végtelen, végtelen vágt, amelyet nem figyel más, csak a szél és a nap. Összeérnek, a nyilak mindkét oldalról egyszerre zizzennek el. Ez a halálos perc, aki megéri, megéri. Lovak horkannak fel, enged oldalukon a szorítás, egy test lezuhan, kar nem fogja már a gyeplőt. Mire gondolt? Ebben a pillanatban kit hívott Borisz? Krisztus nevét milyen nyelven mondta? Könyörgötte Christe eleison szóval, vagy invokál gyermekkori imát, amit még latin papok tanítottak, akik Kálmára, az atyára és a latin panoniára gondoltak. A lovak elcikáztak egymás mellett, oldalt egy dárda hegye érte bőrpáncélját, lesiklott róla, még ez lehetett gondolata, hogy jobb s biztosabb a bőr a vasnál. Fordul. A kard puhába mélyed, felcsapó vércsík cikázik szeme előtt, vér budjan, a szó vagy jajkiáltás nem éri már el, mert tovavitte lova, megfordul a körben, visszafordul, hogy űzze a kunokat a nádas felé, hátha fenekestül elnyeli őket a láb, hátha. Csak kergetni, kergetni, kergetni. Így fordul, s még talán látja a szem ösztönös villanását, a kezet, mely röptében egyetlen mozdulattal kifeszíti, felajzza az ívet, megvonja a vesszőt, mire a pajzsot szem elé kapja már oldalt fordul lova, félelmes hajlás, a vágtató lónak más irányt adni csodálatosan biztos lovastérdel igazgatja, mert két keze íjat feszít, s vesszőt tart. Ez a kis hajlás, fordulat, deviáció az, melyet már nem bír kikerülni. A teljes erővel ellőtt nyíl, a pajzs mögött oldalbás furódik oda, ahol a bőrpáncél hozzáillik a mellett fedő köntöshöz. A szél felkapja a pusztai homokot, játszik vele, kavarja, egymásba sodorja a halmokat, lebontja, elereszti, szétszórja. Két könnyű lovas csapat egymásra bukkan, játszik egymással. Ez a játék. Néhány halott, megszabdalt emberek, a sebesültek odakapaszkodnak a ló hátára utolsó maradék erejükkel, a ló belevágtat a nádasba. Nincs győző, s legyőzött. A besenyők s görögök állnak az ingovány partján, a kunok bevették magukat áthatolhatatlan lábvárúba. Senki sem követi őket, de ők sem jönnek elő. 15-20 harcos halottan hever. Lovaikat elkapták az idősebbek. A letiport sáros és véres mezőn néhány megtépett sebes ló felett mondják ki a végítéletet. A görbekés átjárja az állattestet, a vér kiszökken, bontják, zsigerezik, egy perc múlva felcsap a mágia, sóval hintik meg, nyársat húznak elő. De most mindez csendes. A hadnagyok s a bizánci kapitány, aki elkísérte Boriszt az útra, kém és jó barát, szövetséges és strázsamester, ő is ott áll az öreg harcos mellett, aki csendesen, alig észrevétlenül lováról lefordul. Nem zuhan, nem vergődik. Lecsúszott róla annélkül, hogy valaki észrevette volna. És ahogy csúszik, előbukik oldalvás köntöse mögül a kemény, faragott, tarkafejű nyíl. A pusztai emberek tudják, hogy Borisz Kolomanovics, magyarok pusztai fejedelme, az örök békétlen, most nem sokára, óra múlva, megbékél övéivel. A puszta törvényei szerint élnek. Hatalmas bőrt terítenek szét, arra fektetik. Sámánjuk nincs velük, így csak keresztet tesznek elébe. Ha nincs pusztai javas ember, megteszi talán a kereszt is. Borisz keze a seben van, egy vitéz szája elé tartja az ivókürtöt, víz van benne. Borisz kortyot iszik, megcsóválja fejét. Bort adnak, a nyírkos savanyú ital kedvére van, mintha mosoly lebbenne el arcáról. A görög tiszt fölébe hajlik, egy összesodort bőrköppeny tolnak háta alá. Félig fekszik, félig ül. A görög kardját veszi elő keresztforma átlós vassal. Borisz ráhajlik, ki tudja, csókolja-e, bűnbánó-e, vagy csak szelíd és megbékélt. Uram, ha visszamegy a hírrel, mondd meg Mánuel úrnak, hogy így történt a kaland. Vigyázzon, nincs körülötte pusztai ember. Ne menjen mélyen magyarok apáim földjére. Kérem, a fiamra vigyázzon, törődjön vele. Kilikiában van a fiam, maradjon ott. Ne tudja, hogy apja sohasem volt király. Kálmán fiam, maradjon Kilikiában. Vidd el a gyűrűt ujjamról, atyámé volt, s ő atyától kapta. Vidd el neki. Kálmán ne jöjjön erre a földre, maradjon Kilikiában, s kérjen a császártól hercegnőt. Így mond, uram, ha nem felejted el. Van-e még kívánságod, Borisz úr? Vigyenek hátra. Ha megindulnak, s nincs bennem élet, akkor is vigyenek. De itt temessenek el az innenső parton. Érted, uram? Az innenső parton. Senki sem értette a többit. Változott szava, nyelve nem botlott többé görögre. Talán anyja népének szavát mondta, vagy valami idegen nyelvet, melyet felszedett vándorlásai alatt. A görög kapitány tétován nézett körül. Egyedül volt a farkasok közt, akiknek alig parancsolhatott. Bárta, mikor rohannak rá, mikor fosztják ki, barbárok ismeretlen törvénye szerint. De a pusztai emberek reá sem néztek. Nem bántották Borisz Iszákját, hagyták, hogy ő vegye magához a gyűrűt, eltegye tarsójába oda, ahol őrzi a császár aranyait. A menet formálódott, elől megfordított kopjákat vittek, óvatosságból s jelből. A nádasból kileső portyák látták, hogy halott van az élen. A lefordított kopják jeléből olvassák, hogy vezér volt, most elment atyái közé. Ilyenkor, ha a csapat visszafelé megy fordított kopjákkal, elől viszi két lovas a haldoklót a bőrlepedőn, nem zavarhatja útjukat senki, nem zizek feléjük nyilvessző, háborítatlanul érhetik el a túlsó partot. Még mindig Borisz vezeti a portyázók dandárját, békésen, csendesen, háborítás nélkül, ahogy ráfagyott sas arcára, szomorú, nyugtalan fattyú arcára a szép pusztai halál. Sátrában feküdt, a láz rázta benne a lelket. A császári bíbor letompította a nap erejét, megszűrte, halk derengéssel bocsájtotta csak be. Szúnyogok, mocsár, örök esők. Szél hajtotta a láz csíráját, a hűlést embers állat megsínylette. Mánuel feküdt a széles, szarvas bőrével letakart heverőn. Olvasta a híreket. Zimonynál éjjel-nappal dolgoznak az ostromgépek, a Száva torkolatánál egy fatör sem tud átúszni, hogy el ne kapják a bizánci hajók. A magyar helyőrség felmentést remél, várja a királyt, akinek északról Halics felől kell a hadakkal leereszkednie. Ha nem jön a király idejében, Zimony elesik. Így szól az egyik üzenet. A másik titkos alkuk vágyáról beszél. Ámbátor magyarok kapitánya vitézember, s eleddig nem volt megingatható. Ez Kamatérosz János szava, aki mindent mindig pénzzel mér, nem hisz katona becsületében, úgy tartja, az arany megnyitja minden várkapuját. Zimony még ott áll, amerre egybeömlenek a folyók. Szemben Belgráddal, a rombadölt várral, melynek elhurcolt köveiből építették fel esztendőkkel ezelőtt a magyarok Zimonyt. Barancs és Belgrád a két bizánci kulcsvár. Innen jön az étel, ide kell befutnia a pótlásoknak, melyek gyalogszerrel vagy vízen érkeznek. Lassú, álló hadjárat, mint leírta egykoron elődje, a taktikus. A szárnyak felsorakoznak, ballisták, a vadszamár kezelői állnak rendben, hullnak a mázsáskövek a várra, bent homokzsákokat tömnek a védők, éjszakánként kimerészkednek a fellegvárból, oda cipelik a sebesülteket. Ő maga előre ment. A tartományt a magyarok szerémségnek mondják. Az ő nyelvükön Franco Horion a neve. Így említik már apja-nagyapja idejében is a görög források. A város bács, temploma palotája van. Helytartó székel benne, akit bánnak mondanak a magyarok. A helytartó harcban áll, lovas legényeivel ott köröz a pusztákon, a püspök elment papjaival. A székes egyházban gyertyák fénye ikonokat aranyoz be már, s a szentélyt az avatatlan elől ikonosztázion kerekezti el. A láz remegteti testét, ilyenkor emelkedik, délben lesz a legmagasabb, estére elmúlik a borzongás, erőre kap, másnap kimarad a kor. A szertartásmester várja parancsait. Oly fáradt, elesett, mintha a halál súlya zuhanna rá, pedig az orvosok csak vállukat vonogatják, ismerik a betegséget, mely jön s elmúlik az emberi élet titokzatos törvényei szerint. Olvas, olvas valamit a magyarokról a krónikákban. Keresd meg, mit írnak a magyarokról. A láz duruzsol fülében, a hangok összeesnek. A kancellária jegyzője ül az asztal mellett, forgatja a fóliánsokat, alázattal meghajtja fejét, keres. A hadjáratra elhoztak magukkal mindent, amiről úgy gondolhatták, hogy a szent felségnek szüksége lehet rá. A krónikákat kiegyezték, most lapoz a fürge ujjú ember, beteg urának ellesi szándékát. Uram, Manasszész Konstantin bölcs írását nemrég vettük jegyzékünkbe, kiegészítettük vele a régieket. Ha figyelmeddel megajándékoznád azt, amit ír, int fáradtan. Lehet, Manasszész ott olálkodik kint a sátor előtt, terjedelmes hosszú sor még idejutott, hogy műve először csendülhet fel a bazileus sátrában. Milyen hosszú sor még idejut a gondolat? A vörös szemű örök bagoly Manasszére gondol, akivel gyermekkorában együtt járták a palota iskoláit. Bólint, felhangzik a jegyző sima ápolt szava. A magyart jólovú fegyveres népnek tartják. A vitézek vasinget viselők, páncélosok. Aresz megszállottjai. Ha hadba szállnak, megszámlálhatatlan tömeg. A nép sokaság dolgában meghaladja a tenger fövenyét. Vitézsége és harcban való jártassága felülmúlja a dákokét és a gepidákét. Vakmerőségben legyőzhetetlen. A vitézek merészségükben verhetetlenek, harcban ellenállhatatlanok. Önállóak, szabadok, emelt fővel járnak, szabadság szeretőek. A nép a maga ura. A szem kérdően néz ura felé. Mánuel lehunja szemét. Miért dicséri ennyire a magyarokat Manasszész Konstantin? Mikor írta? A hang kereng fülébe, oly fáradt, hogy csak ujjának alig érezhető emelésével mutatja, hogy folytassa. A földkerekség egyetlen uralkodójának sem szokott adót fizetni. Minden időkben féktelen és önfejű ez a nép, mert számuk nagyobb, mint a mezők fűszálaié. Kezük harcra termet, minnyája láncsát hordoznak, ércpáncéllal borítják testüket. Csillámló sisakjukról égig hatol a fény. Lovuk is tüzes és nemes, nagy bennük a harci erény s a vitézi indulatheve. Volt idő, amikor a megszámlálhatatlan sokaságú népnek a híre széltében hosszába rémületet keltett, s mint szövetséges is félelmes vala. Hagyd abba, mondja. Az írás ditirambikus. Most jön a fordulat. E nagy nép gyává reszket a császár lába alatt, remegés szalad át minden tagján, királyai odakúsznak elébe, kínálják önszántukból majd a koronájukat. Így hízeleg majd Manasszész, s ez már nem érdekli. Senkinek sem fizetnek adót, fejük nem hajtják meg, sokaság dolgában felülmúlhatatlanok. Mennyien lehetnek a magyarok? Milyen az ország? Mi keveset tud róluk, senki nem járta be elejétől végig az országot. Merre nyúlik, hol ér össze a jégvilággal, merre kóborolnak a fehér medvék, melyek onnan ereszkednek le az orosz síkságokból. Négy provincia, mormolja magában. Nem téma, nem stratégiai kerület. Valaha prokonzulok irányították, légiók jártak erre. A hangja felszökken, hangosan mondja a latin neveket. Illyrium, Moesia, Pannonia, Dacia. A jegyző szolgálat készen fordul hozzá, vár, mit akar ura. Mondd el, miként van az ő uralkodásuk rendje, ki lesz közülük király. Ha az uralkodó király gyermeket hagy hátra, úgy hal meg, míg annak, aki utána az uralmat átveszi, nincs fiú gyermeke, a testvérek békén megférnek egymással, s egymással szemben jó indulattal vannak. De mihelyt a királynak fia születik, nem engedi testvéreit országában időzni másként, csak ha szemük világát elvette. Álmos, mondja magában egészen halkan. A gyermekemlékezés ködén áttör az őszbe csavarodott vak herceg képe. Száraz, reszkető keze megpihen egy pillanatra fején, keresi arcát, végig simítja. És aztán Boris arca. A magyarok. Anyja is. Ugyanaz az arc, a hajlott orr, kicsit szétálló szemek, széles ívben messzebbre látnak, barna haj, domború homlok. Egyformák. Talán nem is testre vagy arcra. Szőke és barna van közöttük, őszbe hulló kövér és ösztövér. Csak a tekintetük hasonló. Király. Ismeri őket, oly különösek, messze vágyók. Az Árpádok örök elégedetlenek, lázongók pártütők. Teli szájjal mondják a gyűlölet szavát, s aztán itt idegenben egyszerre megrokkan Boris is. Fájdalom futja át, millió ürügyet keres, ne kelljen görög hadak élén becsapnia az országba. Mindje vágyik a korona után. Miért kell a korona, melyet királyuk visel? Rex, mondják akkor is, ha görögül beszélnek. S egyszer pártütő László nyelve megtévedt, amikor bátyjáról Gézáról beszélt. Bazileus mondta, s impériumnak a magyarok országát. A tanácsosok felsziszentek, Sztüpiotész égnek emelte szemét. Törtem beszélt László görögül, de ekkora hibát nem szabad elkövetnie senkinek sem. Ám lehet, hogy a menekült Lászlónak van igaza, aki eljött hozzá, asszonyt kért. Itt áll báty szélén, a felperzselt város kapujában a székesegyház árnyéka ráesik. Frankohorion tartománya, melyet a magyarok szerémségnek neveznek. Az udvari történetíró már megírta a császári tanácsnak, hogy bíborban született Mánuel lába elé vetette a hidrát, osztja az igazságot az ország belsejében, mert ő az egyetlen imperátor és Bazileus, úr és király királyok felett. Ott van ő a magyarok országában, amerre jár, mindenki hódol neki. Talán igazuk van a halott hercegeknek, s a Lászlónak, amikor azt mondják, hogy Pannonia birodalom, majdnem akkora, mint a nyugati vagy a keleti császárság. Itt áll az ország szélén, várja az érkező légiókat, hajókat ácsoltat a tölgyesekben, embereket gyűjt s hadiszekereket. Oda át nincs más erődvonal, csak a végtelen térség, mely elnyúlik messze-messze észak felé, s ezen túl valahol egy sápat köhögő király szedte össze embereit. Itt minden ember a király embere, amerre megy, lóra ülnek azok, akiket erre törvényük kötelez. Így lesz serege a királynak. Felveszik-e a versenyt a vasba öltözött lovasokkal, a nehéz páncélos gyalogsággal s az ostromgépekkel? Felveszik-e a versenyt szemtől szembeni harcban? Itt vár reájuk a sátorban, Franco Horion kapujában, s még mindig nem jelentik a portyázók, hogy messze északon fellegeket láttak, még mindig nem jön Géza király. Az ellenfél bölcs, nem a lovagi szokás ponderálja, hagyja, hogy minden nap morzsoljon valamit seregéből, szívják szúnyogok a vért, miazmák bágyasszák az embereket, s az örök eső rothassza az ív idegét. Üzenetet kap. Felköltik, ha megjön a bizánci posta, amelyet gyors járatú hírnök hoz át a hegyeken. Minden állomás ráírja, mikor érte a levél a kormányzóság határvonalát. Itt dereg a bácsi határban, s most megjelenik előtte újból az alázatos jegyző, késével felvágja a pecsétet tartó zsinort, szétgöngyöli a pergament. A hír messziről jön, nem is a fővárosból először, az ahájai téma kormányzója küldi az üzenetet Korinthoszból Bizáncba. A hajók stratégosza jelentette, hogy egy tengeri portyázáson gályákkal került szembe, nehézkes gályákkal, melyek lassúbb járásúak, mint a bizánci hajók. A harc rövid volt, s könnyen megcsákjáztak hármat belőlük, a többi nyílt tengerre szaladt, nem lehetett elérni, sem követni. Az elfogott gálya minden utasa, embere francia. A fedélzetén volt hetedik Lajos, a francia király. A hajókon van minden testbéli ingósága, kincsei, mindaz, amit a Szentföldről meg tudott menteni. A gálya ott úszik a vizen a francia királlyal, jószágát őrzik a nápolyi kikötő emberei. Lajosra gondol. Együtt vonultak be processzióban Bizáncba, elől mentek végtelen sorban a papok, tömjén, ének, zsolozsmák, baldahinok, megint papok, s utánuk nemesek, arkónok, előkelők, francia lovagok címerük ragyogásában, fényesen és hányavetin. Így mennek, Lajos fél lépésnyire ő mögötte, miként ezt megkívánja az illem, belépnek a Hágia Szófia császári kapuján, megzendül az ének, megy a processzió. Hírek jönnek, leveleket lopnak ki a futár kezéből, a rava szicíliai Rogerhez. Gyürkösz fel, Roger, készülj, Bizáncnak ütött végórája. Lajosra gondol erre a hirtelen kedvű, riadt tekintetű királyra, aki mintha Szugériusz apát tekintetét keresné. Nyakán vezeklők kötele, lelkében száz és száz elevenen elégetett halálsikolya. Most úszik hajója a tengeren, sem előtte, sem mögötte nincs senki, majd kiköt valahol a francia parton, szomorú lesz, szárnyszegett. Így végződött a szentföldi kaland, melyre szövetkeztek a latin urak, akik meg akarták ostromolni és sóval behinteni Bizánc falait, hamarabb, mint Jaffát, melyben az egyiptomi szultán emberei nyugodtan ülnek tovább. Egy világ itt a táborban. Nincs egy perc pihenő sem. A birodalom repett üst, mind a négy sarkán befolyik az ár. Teodórával együtt költötte el a délebédet. A heverők derékszögben illeszkedtek egymáshoz, s közükbe az étekfogó két könnyű aranyozott asztalt toltak. Illatos vizet permetelt kezére, megtörölte. A mézser cserép amforában állt az egyiken. Szép, érett, hamvasan fekete olajbogyókat hoztak, lazacot és dunai kaviárt. Egy tálon gyümölcs volt, főként fügék. Félkézzel megtámaszkodtak a kemény párnában, jobbjuk szabad volt, az ételt elkészítették a mesterek. Ez volt az előétkezés. Intett, nem nyúlt többet az innyenségekhez, eltolták az asztalokat, előttük csak könnyű, vizezett vörös bor maradt. A főétkezéshez idő kellett, s a ritmus úgy kívánta, hogy szünet álljon be. A könnyű bor teremtse meg a kellemes atmoszférát, melyben megjelenhet az ételek királya, a szakácsművészet aznapi remeke. Szeretett Teodórával együtt lenni ilyenkor, egy csendes, meghitt delelőkön. Kevés szavú volt, csodálatos szeme elkalandozott a messzeségbe. Ilyenkor húg volt inkább, mint császári szerető. Barbár királyok és hercegek jönnek. Konrád fia, ausztriai Henrik, magyar László, Jeruzsálem királya Balduin, az aleppói emiri sóvárok, hogy herceg kisasszonyt vihessen haza. Az örmény Torosz izent, hogy nemrég úgy hallotta, Roger is szeretné, ha kisebbik fia Komnenos lánnyal pecsételné meg a békességet. Karcsúak, illatosak, fekete hajúak a hercegnők. Bátyainak gyermekei, unokatestvérének gyermekei. Rangjuk van az udvari szertartások során, bíbor csíkot hordanak a köntösön. Néha belőlük él a birodalom, ha nagyon gyenge vagy szegény. Ül a második asztal mellett, melyen kiterjesztett szárnyal tündöklik a páva ezerszínű mártásban, melle belemerül az édes kásák körítések közé. Teodóra halk és csendes, szemének színe változik. Minden nap más arca van. Ma ábrándos, s költőket mond, akiket ő emelt ki a feledésből, vagy bejöttek talán hozzá az utcáról, kínálták faszekrénykékben a verseiket. Holnap a birodalom felett meditál. Ismeri a titkos jelentéseket, a tábornokok hibáit, a miniszterek levelét. Tűz lesz szavában, valakinek vesztéretől, vagy valakinek javát akarja. Ilyenkor este sokáig kavarognak a császárban a szavak. Oda kellene ígérnie Teodóra kezét Osztrák Henriknek, akivel Frigyet készít. Már sokszor határozott, aztán úgy érzi egyszerre, mintha megszakadna benne valami. Kezében az élet és elmúlás. Egy hete őrzi a titkos vasszekrényben a levelet. Osztrák Henrik asszonyul kéri bátyjának árváját, Teodórát. A csiga íze keserű lesz, a szem mély és elérhetetlen színeket játszik. Merre is van Osztrák Henri grófsága, amelyet most emel hercegségre a császári rokon? Merre van? Síkságok s erdők váltják-e hegyekkel egymást? Házakban laknak, kőházakban, s városuknak, Viennának van-e palotája és temploma? Elengeded-e Teodórát? Engeded-e Viennába? A lány nem tud semmit. A levél pecsét alatt jött, titkos követ jelentés. Nikefor Patricius szava csendes és titoktartó. Így él egy hete, a levéllel küszködik magában, adja-e, ne adja-e Teodórát. Engedje, így eltompul a kísértés az örök vád a pátriárka szemében, a féltve vállalt penitencia, amikor mellét veri, soha többé, s az íris színű szemre gondol, a testre, melynek ezernyi út után sem ismeri ösvényeit. A páva után leszedik az asztalt, már készítik a menzae secundét, a tésztákat, mézes pogácsákat, csemegéket, ritka gyümölcsöt. Megérzi-e Teodóra, hogy szava lesz vele? Nehezebb, súlyosabb szava, mint volt esztendőkön keresztül, amikor megtorpant benne a lélek, mázsás súllyal esett rá a birodalom, hangokat hallott, melyek gyalázták őt és Teodórát, eunokok mutogattak utánuk, ocsmány szavakkal rikoltozva kappa hangukon. Ezek a délutánok, reggelek és esték egybe mosódtak, emlékek himnusz, amely egyre lágyabb lesz szerelmük alatt. Osztrák Henrik térdre ereszkedik előtte, hozományt sem kér, sem tartományt, sem aranyat. S neki döntenie kell, odaadja a csodálatos játékszert egy szőke idegen barbárnak, akinek hercegségét még nem ismerte el a birodalom. A mézben főtt fügét kezében tartja. Az ízes lé lecsöppen. Egyetlen csöp a köntösére, mely bőrpáncélja fölé borul. Teodóra keze kinyúlik, egyetlen halk s leheletes mozdulattal. Sunt larimererum. Különösen mondja ezt latinul. Komnenos kisasszony, övé mindkét birodalom szava. S mégis ritka, hogy római szóval mondjon verset. Ilyenkor valami történik, megborzong tőle. Teodóra támadna. Ő lenne az első, aki megérzi, hogy valami készül, aminek nincs neve, a szenvedély feszültségében oldódik fel, folytott perzselő világuk ez, amelyről annyit fecseg a Szent Palota. A dolgok könnye. Mondta-e már valaha Teodóra szerelmük 10 esztendeje alatt? Miért mondja Teodóra ezt a sort? A lány felkel. Könnyen, súlytalanul, ahogyan csak ő tud elhajlani ültében vagy félfekvésében. Féltérdre ereszkedik előtte. Így mondja, gyönyörű csúcsba futó állát bemélyeztve a bíborpárnába, hogy arca egészen közel van Mánuel arcához, csak leheletesen kell beszélniük, nem hallhatja senki, talán ők maguk sem egészen, ahogy mondja. Engedj el! A lélek megretten, mert ilyenkor mindig elhiszi, hogy ő is menekülni akar. A bíbor kalitkából kiárást keres. Talán gyűlöli mindezt, anyjának a fagyos és gőgös Irénének hideg gúnyát, mellyel mutatja, hogy neki, az anyának is talán már le kell borulni a lánya előtt. Gyűlöli a palotaőröket, a kéregetőket, a költőket, s minisztereket, akik ott állnak körülötte, irigyen, éhesen, kabzsin, koncra és cirkuszra lesve, arra, hogy Mánuel a mindenható kiejtse kegyéből, más jöjjön császári szeretőként. Szőke és lágy kis alánprincesz, aki ráemelte szemét a Bazileuszre, akivel, így mondják, Mánuel néhány hét alatt betelt. Az alán hercegnő sápat lett, elment étvágya, keserű füveket szagolt, atyának kuruzslói úgy hitték, hogy mérges számára a bizánci levegő. Mérges volt a bizánci levegő, az étel, s elment, mert Teodóra így akarta, hogy elmenjen a kis szőke barbár, s Mánuel ne emlékezzék rá egy éjszaka múlva, amikor megint feje köré fonja a kezét. De egyszer mégiscsak vége lesz. Valami kihull, a birodalom vagy Mánuel. A birodalom vagy Mánuel. S emberek, szúrtos, sáros emberek kapaszkodnak fel a bíbor nyoszójára, szafatokra tépik a sejmet s a gyolcsot, melyen Mánuel szeretett. Engedj el, mondja, s a szó leheletes, mint a dolgok könnyei, melyek talán mélyebbek s igazabbak az emberek könnyeinél. Beszéljen-e a kis alánhercegnőről, akinek ételébe bódító port, lassú, alattomoson pusztító mérgeket kevertetett? Gyónni, ezt meggyónni, a mérget. Alapítani kolostorokat, és osztani gyertyákat, és alamizsnát adni a szegényeknek, és kiházasítani a szüzeket. Mi ez mindahhoz, hogy mérget kevertetett az alánlány ételébe, s megölte volna, a távoli hazájába el nem viszik, s lehet, hogy ott majd nem is éli túl a válást, ő is eleped Mánuel után. Engedj, mondja, most komolyan, szívből gondolja. A harc hosszú volt. Mindent megkapott tőle. A gyermek nő Komnenosz fajta. Talán a gyermeknek jobb lesz, ha nem tudja mindenki, hogy atya császár s anyja szerető. Néznek egymásra. Most régi és új szerelmesek, a szem íriszéből kicsapó emlék fájdalmas és csodaszép. Mánuel bólint. Mellén összevonja a köntöst, belenyúl tarsójába, melyben ott van a vasláda kulcsa, a ládájé Nikefor levelével. A császári testőrség nehéz lovasságának, a katafraktiáriusoknak tisztje állt a palota sátor előtt, és kért bebocsájtatást. A függönyajtók meglebbentek, a szolgálattevő lassan, óvatosan felemelte a szőnyeget. Mánuel ült, keze egy pergamenlapon pihent. Teodóra révedező szemmel nézett a messzeségbe, mintha nem állaná útját szövet és szőnyeg, lombok, este s feketeség. A tiszt sisakjának ló szőrtaréja beleakadt a tartókötelekbe. Hatalmas, nehéz termetű ember volt, ilyeneket válogatta ki a parád és lovasság soraiba. Pikkely páncélja ragyogott a gyertyák fényében. Féltérdre ereszkedett, hátravetve köpenyét. Jelentik, uram, hogy a túlsó parton valami készül. A portyázók hírét hozták a magyar király seregének. Még csak eleje érkezik, a könnyű lovasok, székelyek és kunok. Fényeket látsz-e? A folyópart megindult, fáklyákkal rekezhetnék el a vizet. Számuk számosabb a fövejnél, uram. Egyszerűbben beszélj, Demeter. Mikor jön meg a főcsapat híreid szerint? Holnap délre itt lehet. Holnap ilyenkorra megütközhetünk. Mikor ülhet össze a tanács? Szent felségedet várják, már együtt vannak. Az emberek tudják a hírt. Nyugtalanok, kockáznak, ilyenkor este, uram, kockáznak. Ismerjük őket, amikor elfogja a nyugtalanság az embereket, ilyenkor könnyen veszítenek. Ha győzünk, Demeter, háromszoros zsoldot osztok, miként egykor a cézárok. Krisztus kegyelme legyen velünk. Teodóra mozdulatlanul némán könyökölt a heverőn. Pupillája egészen összeszűkült, arca merev volt, mint régi amfora Isten arca, melynek nincs a földiekkel semmi közössége. Hallgatta a vitézt, szeme mozdulatlanul tapadt rá a pergamenre, melyen ott morsolódott Mánuel ujjai alatt. Ismerte a császárt. Ilyenkor Bazileus, Titusnak és Trajannak hangját hallja, légiók sasmadarai röppennek fel előtte. Áve Cézár, mondják a centúriók. Ilyenkor nincs szava, s nincs tekintete az ő számára, estig. Így megy át a tanács sátorba, mely a császári szállásról kis fedett szőnyeg folyosón keresztül vezet. Kontos Stefanos, Palailogos Miáj és Komnenos János vitáztak egymással. A terv ott feküdt, míniummal kirajzolt vonalakban a hatalmas papírlapon. Kontos Stefanos volt a legóvatosabb. Ő alá tartoztak az ostrom és harci gépek, az onagerek, a ballisták, a katapulták, melyeknél irtózatos erővel összesodort kötelek feszítő ereje löki ki a nyilat s a követ, olykát majdnem 1000 lépésnyire is, ha szerencsésen sikerült a konstrukció. Ő készítette az ércrugós hajtómasinákat, s azokat az érottonnak hívott szerkezeteket, melyeknek feszítő erejét az összesűrített levegő adja meg. Bízott bennük, inkább, mint a nehéz lovasokban. Egyetlen széles sorba állítatja fel a masinákat, így szólt a terv, elébe könnyű gyalogosok állnak fel, ők átszázzák, hogy adott jelre földre vetve magukat a lövedékek fölöttük zúghassanak el. Palailogos Mihály a katafraktáriusokat indítja harcba. A hagyományos nehéz lovasságot, mely még a nagy makedonok iskolájának maradványa volt, hatalmas testes lovak hátán ülő nehéz férfiak, jobbára óriások, sisakforgóik, pajzsuk, lándzsájuk majdnem ember feletti. Ez volt a legdrágább katonaság, melyet eddig ismert a történelem. Zsoldban, eleségben, lóban, fegyverben hatalmas összegeket emésztettek fel. A szólásmondás azt tartotta, hogy 10 tucat katafraktárius költsége felér a császári palota egy napi kiadásával. Vigyáztak is rájuk, óvták őket, harcba csak nagy veszély esetén vitték őket. Kapitányai gőgösebbek voltak, mint a leggőgösebb nemes urak. A stratégák arcán végig csorant a verejték, a kört újból és újból megrajzolták, hüvelykük 100-szor leírta a hadak vonulatait. Mánuel hallgatott. Mindennek summája volt az, ami kialakult lelkében, formát öltött a hallgatás órái alatt. Felállt. A tanácsteremben heverők voltak, bőrzsákok szalmával tömve néhány párna, ha elnyomja tanács közben az álom a vezéreket. Maradjunk együtt! Mintha 1000 esztendővel ezelőtt lett volna Teodóra, a sátor, a szavak, a levél. A fájdalom ott zsibbadt meg, a férfi egyrántással lerázta magáról, légiók, stémák mozogtak kezében, a csodálatos férfi játék öröme átborzongott a testén. Az ütközet. Hajnalodott. A tábor zaja felrázta a nyugtalan szendergőket, fegyverüket keresték, mintha az álom partjai már elmosták volna az élet határait. A tábor zaja megelőzte a hajnalt. Aki ismerte a titokzatos örök mozgást, tudta, ma ütközet lesz, ehhez készülnek a katonák. Pengék zizegtek a kovácsnál, sarukat olajoztak, lábukat bevonták fagyúréteggel. Gondosan kenték meg a testet, mint régi gladiátorok, fényesítették a páncélt, a nyilasok friss húrt feszítettek rá az íjra, a hajtódárdák görbült hegyét kikalapálták, megfenték. Keveset ittak. Bölcs, öreg katonák jártak közöttük, akik a sivatagra vagy Dalmáciára emlékeztek. Kevés beszéd volt, csúfolták a hetvenkedőket, akik szokás szerint Ocsú népnek, Pejvának, Csőcseléknek nevezték azokat, akik az éjleple alatt közelebb jöttek, mágiáik, s fákjafényük ott imbolygott a túlsó partokon. A papok éjféltől kezdve miséztek, gyontattak, kiszolgáltatták az Úr testét és vérét. Készültek, a gyertyák fénye felcsapott a szent képekre, az Isten anya szigorú arca megenyhült, csata előtti éj volt, nyugtalan éj. A győzelmet senki sem érezte kezében, de nem volt bennük a csatavesztés előérzésének tragikus döbbenete sem. Bíztak és féltek, készültek s reménykedtek, hogy lesz háromszoros zsold, győzelem és zsákmány, s talán abban is, hogy hát ha mégis elmarad az ütközet. Azok, akik összeakadtak már nyílt harcban a magyarokkal, beszéltek róluk, kör képződött körülöttük, fiatal katonák állták körül az öregeket. Hajnalodott. A fáklyák a túlsó parton halványabbak lettek, árnyékuk rövidült, lassan beleolvadt a ködök közé. A köd mindent belepett, a lovasok mozgását, a tutajokat s deregjéket, melyek ott húzódtak meg a beugró nádasokban. A szél végig borzongott, kórus szavát hozta feléjük, latin kórust, melyben tisztán, élesen hallották Krisztus nevét. Ott is tábor van, a fősátor előtt oltár, pap misézik, a király egy szín alatt vesz ostját magához, keresztet vett, bevárja apródjait, akik ugyanolyan titokzatos szertartással öltöztetik vasba és páncélingbe, mint a szeretet hitének minisztránsai miseruháiba a főpapot. A portyázók egymásba akadtak. A besenyők és kunok régi ellenfelek. Arcukat gyakran aligha különbözteti meg idegen, csak fegyverük formája, süvegük, pajzsuk színe és nyiluk vonala választja el egymástól a puszta, féktelen embereit. Ott cseleznek a nádasban, riasztják egymást, csalogatják az ingoványba, rikoltoznak és csúfolják a másik csapatot válogatott rágásságokkal. E harsány, parázna jelbeszédet mindketten értik szavak nélkül. Pusztai lovasok, akik együtt élnek az állatokkal, szavuk is olyan e féktelen véres percek alatt kirobbanó örömében, mint harsány nyerítés, a mén forró, lihegő nászhangjai. Mánuel a dombon áll. Mellette öt lovas könnyű harckocsi, mely szélsebesen kivágja valamelyik tömegből, gyorsabb, mint a leggyorsabb lovas, ha menekülni kell. Lovon van, hatalmas fekete állat büszkén hordja a császárt. A kék köntös két oldat lelóg a nyerek fölé, elfedi az ezüst páncélt, nincs bíbor rajta, fején a katafraktáriusok sisakját viseli. Kezén lovagi karvédő, egy a vitézek közül, aki nem látta sohasem császári díszben, fel nem ismerheti. Körülötte most még ott várnak a vezérek. A nagyherceg, Kontos Stefanos, Komnenos János és Palai Logos Mihály, a dunai témák parancsnoka. Mánuel az öreg, kedves barátra, Akszukra gondol. Ha itt lenne a vén sólyom, ha nem verte volna le az öregség, ha fia nyomában járna. Igen, ha Akszuk mellette lenne, biztosabban fogná a győzelmet ezen a napon. Az ünnepélyes invokáció megtörtént, a jelentések beérkeztek, a hadijeleket kiosztották, a jelszavakat éjféltől kezdve Szent Györgyre változtatták, ami csak nagy csatának éjszakáján szokás. A part mellett könnyű lovasság táboroz, mögöttük a parittyás, nyilas gyalogosok, az ostromgépek, a két szárnyon helyezkednek el a páncélos gyalogosok. Zömében a katafraktáriusok, a császári testőrség és a tartalék. A folyón hajók cirkálnak, torkukkal a part felé fordulva, hogy beszórják lánggal azokat a csapatokat, amelyek ezen a partszakaszon közelítenek a császári sereg felé, hogy átkarolják a pusztai népek szokása szerint. Géza felszállt nyergébe. Még ott égett lelkében Lukácsnak, az érseknek szava. Meleg s biztató beszéd volt, hajnali szó, melynek foszlányát elkapták a kint állomásozó hadak. A királyi sereg úgy szólván csupa lovasokból állt. Jó részt könnyűekből, a székelyekből, kunokból, a vármegyék lovas népéből, hiányzottak az egyforma fegyverek, egyforma lótakarók, azonos pajzsok, az ezredek zászlói, a császári sasok. Nem álltak meghatározott rendben, nem álltak a sor előtt a tisztek, könnyebb kardjukkal láncsátlanul. Könnyű, ideges lovasok voltak, szélsebes fajta, könnyen megriadó és újból összeverődő harcosok, akik még megőrizték a puszta lehelletét. Ám a királyi sereg, magának a királynak várjobbágyai, az urak derékhada, többé-kevésbé páncélozott, nehezebb lovasokból állt. A szem megismerte őket sisakjuk formájáról, hogy ezek dénes ispán, amazok a kalocsai érsek emberei, a nyitraiak vagy a váradiak. Akik a királyi várakból érkeztek, ostromgépeket is hoztak, keveset s könnyűt, sem számban, sem mechanizmusban meg sem közelíthették a görögök félelmetes tormentáit. Nem volt kiformált sereg, mégis vidáman néztek előre a kapitányok, mert újból Belosz vezeti a sereget. Belosz megbékélt, engesztelődött, visszajött fívére udvarából, megbékélt Gézával s Lukáccsal is. Hajnal volt, a levegő tisztább, s a pára könnyebb a tegnapinál. Az ütközetet meg kellett hamarosan kezdeni. Alig, hogy felszáll a nap, elered a rontás, millió bögöly, légy, szúnyog kínozza agyon az embert, s a várakozó állatot. Hajnalban kellett kezdeni, mert egyik oldalon sem aludtak éjszaka, a feszültség nagy volt, valahogyan le kellett vezetniük. Mit tudtak egymásról? Milyen hírek keringtek, mint örök tábori kósza szóbeszédek a kémek szavából, a portyázók beszédéből, foglyok kikínzott vallomásából mindkét oldalon. Ki ismerte az oszlopok erejét, a sorok számát, az ostromgépek helyét? Ki mondhatta, én ismerem a tervet, mely szerint mozogni fog az egész hadsereg? Vajon Kelet-Róma 60 vagy 80 ezer harcost állított-e csatasorba, ennél többet-e vagy kevesebbet a magyar király? Ki mondhatja, tudta-e Géza, mennyi vitéz indul el szavára, mennyivel vannak kevesebben ők, a védők, mint a támadó görög? Az ellenfér vezére a császár volt. A Bazileusz fogalom erős volt, valami szentséges volt még mindig benne. Szakadár nép császára, de nevében Rómát hordja, mely egykor Romulusszal és Rémusszal kezdődött. Egyik vezér sem adta meg a támadásra a jelt. Az ütközet magától indult el, s mire alkalom lett volna arra, hogy tervek fölé hajoljanak, már széles lendülettel kiterebélyesedett a harc. Hogyan kezdődött? Elmosódott emlékek beszélnek róla. Egy krónikás tömlőkön, hatalmas szálfákon, cseppnyi tutajokon úszó magyarokról beszél. A hajók lángnyelve perzselt, de ha a deregjék úsztatólova kikerülték a félelmes tűznyelvet, mely minden elevent elégetett a folyón s a parton, nem bánthatta őket senki sem. Mennyien lehettek, akik átúsztattak, hány lovast kapott el az ár, mennyit perzselt el a láng, ki tudja. Egyszerre ott álltak már a túlsó parton, beékelve magukat a parittyások s könnyű lovasság közé. Egy pillanat múlva már állt a harc, a parittyások oly közelről kapták őket, hogy meg sem tudták lendíteni fegyverüket, melyben 6 fontos kődarabok is rejtőzködtek. Pajzsukat átvágta a görbe pusztai penge, könnyű alagjukba beletiportaló. Most fordult a kocka, lovasok jöttek, görög segédnépekből, besenyőkből, rácokból, makedonokból válogatva sok szavú, zsivajgó, szertelen nép sokfajta fegyverekkel, Róma vazalusai, törökök a túlsó világból. Ázsia félelmetes zsoldosai turbánnal fejükön, szerecsenek is fekete arcukkal. Összecsaptak az alföldiekkel, akik pajzsuk mögül eresztették el közvetlen közelből a nyilvesszőt, aztán karddal s csákánnyal hadakoztak, káromkodva, jókedvűen. Mintha ezt még mindkét tábor csak játéknak vette volna. Manuel állt a dombon, nézte, miként sűrűsödik a csatazaj, fekete felleg, porfelhő a bal szárnyon, a csata párája ellepi a folyópartot, már nem látni a vizet, füvet és földet, minden egybefolyik, hullámzik, minden perccel közelebb és közelebb jön a csatazaj. Hátra szorítják a mercenáriusokat. Ez a szabálytalan bevezető küzdelem, ha soká tart, elkedvetleníti a győzelemre éhes katonákat. Több, mint egyszerű játék. Ha sikert, gyors, döntő és átható sikert akar, akkor a császárnak cselekednie kell. Conte Stefanos csóvált a fejét. Hagyd őket, nagy uram, ne borítsuk fel a rendet. A rendet, mely ott áll vörössel s élénkékkel a császári kézjegyelékeskedő papírlapon. De Manuel nem bírja nyugalomban hallgatni a zajt, a csata hangját, mely ott terjeng néhány száz lépésnyire tőle. Viaskodik a birodalom, ő nézi, dombtetőről nem megy közelébe. Hagyja, hogy lassan-lassan a domb felé szorítsák a baloldalt, míg elvéreznek a könnyű lovasok. Demetriosz, a testőrkapitány kinyújtotta kardját. A nehéz pikkelypáncélos gárda iránya megváltozott. Eleinte csak lovukat fordították meg, halkan elzümmögték a Kyrie eleisont, s aztán minden szem és minden lándzsa Demetrios karjának irányába fordult. Földrengésszerű zajjal rohantak lefelé a katafraktáriusok. Irtózatos volt súlyuk, utat vájtak bele a lágy pusztai homokba, minden élőt elsöpörte nehéz, ellenállhatatlan lendület, azokat is, akik a görög seregből vigyázatlanul elibük kerültek. Zúdult lefelé a páncélos tömeg, s most egyszerre ott élt, nyüzsgött, zsibongott előttük a tisztás, a hatalmas folyóparti térség, melynek száraz homokos partján összekavarodva küzdöttek, száz és száz apró csoportra bomolva az ellenséges csapatok. A hatalmas tömeg egyszerre mindent elsodort. Ám ez csak csalóka kép volt. A könnyű lovasoknak megrebbent szeme egy készszorítással megérezte a ló, hogy nehéz felhőben jön a veszedelem, oldalt fordult a zsombékos felé, szétugrattak hatalmas kerülővel, összeverődve, nem volt ez győzelem vagy vereség, lovas taktika. Üt és védekezik, hátrál, ha erősebb ellenségre talál, fohászkodik, hogy élve kerüljön ki belőle, de ha a gyengébet látja, már ordít diadalmasan. Neki húzottak a nádas szélének, melyben nem mert senki sem belegázolni, magukkal húzták a könnyű ellenséges lovasokat, a parittyások megmaradt népét, s ott hagyták a terepet a lezúduló katafraktáriusoknak, akik ugyan urai lettek egyszerűen a csatatérnek, csak épp nagyon kevés ellenségre találtak, akikkel szemben megmutatkozhatott volna katonai erejük. A portyázók gázoltak a zsombékosban. Ismerték-e veszedelmes tájék törvényeit? Megkerülték hatalmas ívben a déli szárnyat, fáklya jelekkel adtak hírt a királyi seregnek, hogy mélyen bent vannak az ellenség szívében. Jöjjenek, ha jöhetnek már. Géza szállása dombon volt. A vezérek látták a lezúduló hatalmas harcoszlopot, mely fellazította a zárt, ellenséges hadállást, s többé-kevésbé gyengítette a közepet, mert a páncélos lovasok formálták a centrumot. Belosz előrehajolt. Öreg cserzett arca, a sebes széltől szívott rác arc, sápat volt, szeme a virasztástól vörös. Oly óvatos, komor volt, mint hegyei közt kószáló medve, bontatottan járt, alig beszélt. Géza öreg bátyját nézte, s őt nézték mindannyian, a püspökök népe, az ispánok, várjobbágyok zászlóaljai. Belosz oldalán lovagolt, hogy jobban lásson. Az arc nem szelidült meg, komor s nyugtalan volt. Dénes ispán s a többiek Géza barátai már diadalmasan kiáltottak, győzelem, győzelem, mondták, mert bent a zsombékos szélén a görög sereg mélyén terjedt a harc, odáig ékelték be magukat a könnyű lovasok. Győzelem, mondták önmaguknak, mert ebben volt öröm s lendület. De Belosz ismerte a hadak lelkét. Az öregeket, akik most még szívósan rejtezkednek pajzsaik, nyílövő gépeik, páncélos tornyaik mögött, s csak amikor már mindenki égett a vágytól, a vezér csak most adta meg a jelt. A magyar jobb oldal elmozdult a görög bal oldal felé. A folyó itt kis könyököt alkotott, a könyök sekés, lapos partokat fogott össze. Egyszerű volt a gázolás. A magyar vértezett lovasság lassú ügetéssel húzódott a könyök felé, a lovak megkeresték a gázlót, már ott álltak a túlsó parton szemtől szemben a görög nehéz páncélozott gyalogsággal. E fegyvernem elleni harc ismeretlen volt. A gyalogság számukra szegényes pornépség volt, mely menten szétszélett, ha megjelennek a lovasok. Ám itt Ércfal állt, a régi légió, hatalmas, nehéz pajzsok vára mögé búvó, lándzsát előre tartó emberoszlop, s mögüle elképzelhetetlenül nagy távolságból esőzni kezdett az ostromgépekből a nyíl és a kőkolonc. Vezérszavak estek, tompa, monoton kiáltások, a ballisták mozgásba hozták félelmes szerszámaikat, a fékek csikorogtak, az elpendülők kötél, a kirobbanó feszítőerő, s maga a kődarab, mely mindent szerte pusztítva zuhan le, új volt, szokatlan, félelmetes. Új is mégis régi erővel álltak szemben, a mesterséggel, mely biztos, egykedvű, lelkesedés nélküli. Az Ércfal szemben állt. Dénes ispán nem tehetett más, mint rohamot vezényelt, nekivitte a falnak páncélos lovasait. Egymásba zuhantak. A magyar landzsák belekaptak az ércpajzsokba. Betört az első vonal, réstámadt, a fal hullámzott, de ruganyos maradt. Az egész magyar derék had ott tusakodott, vergődött, kerengett a gyalogosok páncélfala között. Fölöttük a dombon zubogtak a gépek, 3-4 láb hosszú nyílvesszők repültek ki, ha talált, 2-3 lovas legényt magával sodort. A harc bizonytalan volt. A gyalogosok megálltak, hátrébb vonultak, de mindig összezárkozottan, és mégis mindig hátrább a centrum felé. A magyar századok a gázló felől ömlöttek egyre szélesebb folyással, átvitték a jobb partra a küzdelmet. Míg a gyalogság állta a támadást, a magyar közép hátában felsorakozott az oldalszányról visszakerült nehéz lovasok derékhada. A domboldal volt előttük, nem láthatták közeledni őket, de csörömpölő infernális lármájuk átütött a lent tomboló zűrzavaros csatazajon. A hang félelmetes volt, s most a magyar középhad azt érezhette, hogy 2 tűz közé kerül. A hátráló gyalogság oszlopait nem sikerült áttörni, és szemben vele a katafraktáriusok válogatott serege közelít. Belosz ott volt közöttük, s mogorva öreg arcán bosszúság villant, mintha mindez akarata ellenére történt volna. A nyílt csata, a gázlón átkelés, a heves hirtelen roham, mintha felborulna a rend, s ezt neki kellene újból megteremtenie. A magyar lovasság könnyebb volt, mint ellenfeleinek páncélosai. Könnyebben fordult, s hamarabb visszanyerte az elvesztett egyensúlyt, a gyalogosok elleni lendület után. Néhány perc idő volt, míg a szemben lévő lovassereg el nem éri a domboldal lankását, s páncélos súlyának erejével meg nem rohanja a magyar hadoszlopot. Néhány perc volt, s Belosz a nagyúr összeszedte a szétzilált gyalogsággal vívó hadakat. A kürtök hosszan élesen rikoltottak, s most mindkét oszlop elvetve a cselt, hatalmas széles vonalban, kicsit karéformára legörbítve, egymásnak rohant. A görögök kezében hosszú, nehéz lándzsa volt. A magyarok könnyebb kopjával, csákányokkal, buzogányokkal fegyverkeztek fel, sok vitéz kezében kardot szorongatott. Az összecsapás irtózatos erejű volt. A magyar szárnyak kitértek az érckohorszok elől, s két oldalt visszafordulva kerültek rá a görögökre. Ember ember ellen vívott. A roham irtózatos volt, de nem törte össze a magyarokat. Könnyebb, de ruganyosabb seregszerkezetük kibírta, jól bírta a lökést. A hátba kapott vértesek bizonytalanul körbe táncoltatták lovukat, hogy védekezzenek az egyszerre 3 felül reájuk szakadt könnyű, csákányos vitézek ellen, akiknek fegyvere átüt a pikkelypáncérésein. Meddig tartott a küzdelem? Talán egy óráig, fél óráig, vagy percek alatt véget ért. Kimondhatná meg, hány ember maradt vérben fagyva, hány ló száguldott félőrülten a félelemtől, üres nyereggel, uratlanul. A lökés oly erős volt, hogy egymásba olvadtak a hadsorok, s aztán, mint 2 egymásba akaszkodott eleven erő, épp erejük lendületénél fogva tovább zúdultak, otthagyva a letaposott csatateret, a halottakat s a sebesülteket. Szövevényes lett a harc, megbomlott minden rend, a stratégoszok elvesztették hadoszlopaikkal a kapcsolatot. Mindenki mindenki ellen harcolt, a harci gépek nem mertek nyilakat, kőgolyókat vetni, egybekeveredtek a sorok, s a lövedék épp úgy elérhette volna saját oszlopaikat, mint a magyarok embereit. A magyarok az innenső parton voltak. Belosz Gézát kereste, aki testőrségének körében a domboldalában állított fel. Nem látta sehol, még futára nem hozta a hírt, hogy a király messze bent, az ellenség közepében küzd, legjobb hívei veszik körül. Láthatták-e egymást Géza és Mánuel? Kimagaslott-e az ezüstsisakos császár a felvértezett kolosszusok között? Merre cikázott Géza a testőroszloppal? Láthatták-e egymást, s kerültek-e a szerencse változó forgatagában oly lendület sorába, hogy metszhették egymás pályáját? Köd, sárfelhő, por, füst szállt fel, a sekélyes vízben felvonult deregjék görög tüze végig sodort mindent lángnyelvével. Délelőtt volt, párás s esős, a napfelhők mögé húzódott, szitált lassan az eső. Körös körül az élők s halottak nagy csendességében megelevenedett a természet, riadt madarak rikoltoztak, a vadak szűkölve kerestek új menedéket, mindenütt lódobogás, láng, nyilak és kövek. Már nem volt az ütközetnek biztos körvonala, mindketten túlságosan erősek voltak. Amerre a lövedékek hullottak, nem volt magyar, de a nehéz, iromba kerekekkel gördülő alkotmányok hogyan tudták volna követni a könnyű lovak játékát. Ám a királyi sereg sem tudta áttörni a vértezett gyalogosok páncélfalát. Ez volt a legerősebb ellenfél, s ezt az ősi római harcmodort nem tanulhatták eddig meg. Amerre a nehéz vértesek jártak, szemtől szemben nem volt ellenség, de oldalról hátból zúdultak nekik a portyázok a rekettyésből, mihelyt elhagyták a biztos fedezéket jelentő domboldalt. A csata lankadt. Lassúbb lett a vonulás, a lovak kifulladva fújtattak, a páncélozott állatok kényesen, fáradtan emelgették patájukat, melyhez apró szögekkel kivert bőrtalpat illesztettek a sereg fegyvermesterei. A patkót még nem ismerték, s a nehéz terepen ezek a bőrtalpak segítették a lovakat. A magyarok is ellőtték nyilaik javát, csak a kézi fegyver maradt meg. Ember ember ellen harcolt egyik szárnyon, a centrumban hatalmas oszlopok ütköztek meg. Egy-egy kisebb csapatot körülzártak, kiütötték kezükből a fegyvert, s vitték drága áron szerzett fogjaikat. A vezérek kiejtették már kezükből a csata sorsát. Csapatkapitányok lettek, testőrcsapataikat, tartalékuk javát vitték a küzdelembe. Valami lankadt, a párás folytó melegtette, a hajnalóta szakadatlanul tomboló feszültség, az állatok bágyadsága, emberek, akiknek legtöbbje sebtől vérzett, nyilkarcolás, vágás vagy szúrás égtelenkedett testén, s még mindig egyenlő erővel tombolt a küzdelem. Nem látszott vége, nem volt döntő pont, átütésre alkalmas feladat, mely meghozhatta volna a győzelmet. Manuel hátra nézett. Zárt, csodálatos oszlop volt a vértesek verhetetlen testőrgárdája. Amerre ment, szétnyíltak előtte a hadoszlopok, nem talált ellenségre. De a császár már ismerte a harc szerkezetét, tudta, a szétrebbent lovasrajok a páncélosok oldalába leselkednek. Ha ellenük fordul, szétszóródnak, várnak, mikor támadhatják hátba a páncélosokat. Meddig tart mindez? Az Onager a vadszamár utolsó kőlövedékét repítette fel. A harc szünetében megnyílt egy sisakrosté, a szomjas száj, égő torok víz vagy bor után epekedett. Egy kar könyökben elbénult, a szem valakit keresett, hogy kötéssel segítse hozzá az élethez. A ló megállt, reszketett, a gazda látta, hogy szügyéből vér folyik. A vezér előtt hadoszlopok gomolyogtak, melyek már semmi vezényszóra sem vigyáztak, ösztönük szerint hadakoztak, egyik követte a másikat. Meddig tart mindez? A hajók tűzmestere széttárta két kezét, a tartályok kimerültek, nincs több görög tűz, nem tud keverni, ki gondolhatna arra, hogy a Dunán állomásozó gályákról kérjen a harc döntő pillanatában valamiféle segítséget. Géza és Belosz összeértek. A király megállt, sápadt és fehér volt, felemelte a rostét. Szőke haja kibomlott a sisak pereméből, elborította vállát, finoman cserzett szattyán bőrköpenyét. Mosolygott, magabízó, de fájdalmas is volt a mosoly. Öreg Belosz lefogta lovát, a harc pillanatnyi szünetében mosolyjal fordult ő is a király felé. Géza köhögött. Köhögött néhányat halkan, fájdalmasan, mintha a por s a felhő rátelepedett volna mellére. Egy percig tartott ez, a lovak pihentek, s most már együtt rohantak újból a küzdelembe, mely lassította, egyre lassította hajnali ritmusát. A gázló szabad volt, a görögök nem tudták elállni, a gyalogosok lassan lépésben húzódtak vissza, pajzsaikkal fedezve a lomhán visszagördülő ostromgépeket. A gázló szabad volt, s Belosz látta, hogy e szabad úton egyre több fáradt magyar csapat jön visszafelé. Nem üldözi őket senki. A harcnak ismeretlen esélyei voltak, mintha mind a két fél megelégelné a játékot. Mindkettő összezárkózik, visszahúzódik, nőnek a távolságok, szétnyílnak a rések. Nyilazni kezdenek azok, akiknek egy perccel ezelőtt még lovuk harapta a másik lovát. Szélesedik az űr, aki most érkeznék ide, azt hihetné, hogy most kezdődik csak minden, ha nem látná a halottak tömegét és az összeszabdalt sebesülteket. Csata volt, s a vezérek látják, hogy tehetetlenek. A géniusz ellen nem lehet küzdeni, s ma mind a két vezér büszke lehet, mert megtartotta azt az állást, melyben az elmúlt éjszakát töltötte. Csak az űr lett szélesebb, s vékonyabbak, töredezettebbek a hadoszlopok. Minden káosz még, s hős lélek, ami hevítette őket egy éjszakas egy nap, lassan kiapad. A szél erősödik, déli folytogató szél, hozza s viszi a felhőket, e szerint erősödik vagy gyengül az eső. A víz üdít, de lankasztja az íj idegét, a gépek köteleit áztatja a talajt. Kedv sincs, a csurgó vízben elsiklanak a pengék, a szürkeség beborítja a még küzdő vitézeket. Lassan ők is szétválnak, jelek esnek, kürtök szava, hatalmas fatáblák csattogása, feltűnnek a hadnagyok, kapitányok és strázsamesterek. Észreveszik a vezéreket, megkerülnek a gyávák, akik sorok közt bujkálva tartották távol maguktól, ha lehetett, a veszélyt. A rend újból megszületik a romokon. Az éjszaka korán esik le, s csendes. A két sereg, mint két beteg állat, a sűrűbe vonul sebeit nyalogatja. Nincs győztes, és nincs legyőzött. De Pannonia végtelen, s útjait, hegyeit, vizeit pontosan senki sem ismeri. Népei számosan vannak, s miként bővízű források táplálhatják a király seregét. Mánuel is erős, serege lényegében sértetlen, hadigépei nem pusztultak el, a veszteségek jó részét segédnépei szenvedték, mint ezt már megköveteli a bizánci hadiszokás. A nehéz, páncélos lovasság paripáit ápolja, sebeit keni, rossz kedvű, elégedetlen. Még nem biztos, hogy kiáre a háromszoros zsold, győzelemnek minősítik-e a vezérek a csatát, s mi lesz holnap, ha megint felmegy a nap. Mánuel vár. A nap nehéz volt, alapjában dicsőséges. A vezérek egybegyülnek, s maguk mellé veszik az udvari történetírókat, a mécs megvilágítja Timicész Jánost és Manasszészt is. Itt ülnek Mánuel sátorában, a bíbor szőnyegek között, melyek megőrizték magukban Teodóra folytó, csodálatos illatát. A férfiak most a vér illatát hozták magukkal, s nehéz olajokból főzött balzsamok szagát. Este van, a test megbékélt, evett, ivott, nincsenek szükségletei. Az eső végig folyik a tartócölöpökön, valamilyen apró résen beesik egy-egy esőszem. Ülnek, lassan megkezdődik a beszélgetés. A vezérek szólnak egymás dolgához, halkan, lesütött szemmel, illő mondatokba csavarva, telve egymással szembeni dicsérettel, ám mégis gyilkos tördöfésekkel a lényegben. Mindegyik elmondja véleményét a csatáról. Van, aki Szent Györgyöt emlegeti, aki ott úszott a levegőben, segítette a bizánciakat. A többiek hallgatnak. Ez az ősi keret, melybe minden, de minden belefér. A katafraktáriusok ezredese beszámol a veszteségekről. Az ostromgépek mestere arról, használhatják-e holnap a szerkezeteket, ha minden várakozás ellenére újból harcra kerül a sor. Nincs semmi sem eldöntve, s nem lehet tudni, mit hoz a holnap. Mánuel hátra támaszkodik székében. A császár szent és sérthetetlen a birodalom törvényei szerint. Nem mutathatja, hogy alsó karját felhorzsolta egy hajítóláncsa, sisakja megszenvedett egy kődobást, s a beorpasztott érc zúzott sebet ejtett halántéka felett, melyre most hajfürt tapad. Fáradt, de megemberelte magát, bort ivott, evett, Bazileus szemével irányítja minisztereinek szavát. Várjatok, mondja, s gondolkodik. Várjatok holnapig, hogy mi történik. Nem ma délelőtt dőlt el a győzelem. Kimondhatná ki az élet vagy halál szavát, még nem tudjuk, meggyógyul-e vagy sem a beteg. Ismerik a császárt. Elméje gyakran az orvosok világában kalandozik, onnan veszi elő példáit. A Bazileus óvatos. Nincs leverve, de nem is győzött. És ez a mai csendes éjszaka mondja meg, hogy mi történt valójában a két sereg között. Ma éjszaka itt alszom a külső szobában. Bárki, akinek szüksége van rám, felkelthet. Ha nem ébrednék fel a második reggeli óráig, költsetek fel, magam megyek az őrszemek közé. Mit mondjunk a katonáknak? Szent György kegyes volt hozzánk. Ha továbbra is megsegít, bemutatjuk az engesztelő áldozatot, de csak holnap. Addig várjanak, higgyenek, imádkozzanak a katonák. A rád zsupán jött közvetíteni. Éjszaka volt, vagy már hajnal felé fordult az idő. A homokóra lepergette ezer bíbor szemét. Manuel szeme világosságot keresett, az első derengő csíkot vizek és láb határvonalán, de még fekete éj volt, s így hozták be, bekötött szemmel a rács zsupánt, s társait, akik hangos szóval kiáltották az őröknek, hogy a szent felséget akarják zavarni álmaiban. Miért gyötri Krisztus két népe egymást? Miért igyék a föld szomjasan annyi vért, szentséges uram? A rács zsupán Belosz atya fia volt. A császár vazalusának tartotta magát, s kiárván a bizánci iskolákat könnyebben beszélhetett, úgyis, mint a magyar király rokona, s úgyis, mint alázatos görög alattvaló, aki védi a dunai limeszeket. Ültek a hosszú asztalnál. Forró bort hoztak, s mézsert. A beszéd görögül folyt, tolmácsok nélkül. Nem voltak követek. Nem illette őket semmiféle előjog. És mégis mindnyájan tudták, itt dől el a béke. Most alakul ki a formátlan, nehéz kötgomolyakból a holnap, melynek nincs még arca, nevét, formáját, értelmét nem tudhatja egyikük sem. Nem alkuttak, s nem fenyegettek. Csendesen, halkan folyt a szó, szenvedélyek, izgalmak nélkül. Az érkezők visszahúzódhattak, s mondhatták, nagy uram, én jót akartam, én senki és semmi vagyok. Nem tudom, Géza úr mit határoz, magamtól jöttem, nekem kenyér a ti békétek kenyere, mert az én földemet áztatja vérrel a köztetek dúló harc. Manuel provinciákban beszélt. Felső Mózia mondta, Illyricum. Ez a birodalom két visszakövetelt tartománya, mely túlnyúlik Stefanus országának határán. Ezt a földet ragadták magukhoz az utolsó évtizedek alatt a magyarok királyai. Ez római föld, megszentelte a légiók vére. Egyetlen pillanatra sem engedte el őket az impérium, mint Dáciát és Pannoniát. Ám a magyarok, itt most már Manuel nem használta a megszokott getai nevet, melyel általában a magyarokat illették, hanem ő is a katona nyelven Macaroinak, Painesnek mondta, és a könnyű magyar lovasságra bitecész szót használta, amit a vitézekből vett át. Igen, mondja, a magyarok szedik az adókat Illyricumban, s Felső Móziában is. Oly keveset, szentséges uram! Nincs ki fizesse! Többe kerül az adószedők tartása, mint ami jövedelem bejő. Manuel arcán végigrebbent az első mosoly. Alkuszunk. Görög volt, szerette az érvek sima, könnyű pengéjét, a kihegyezett finom argumentumokat. A zsupáns kísérete, ki tudja, voltak-e közöttük áruhás magyar nagyurak is, pontról pontra alkudott. Dél-Pannonia mindenkor az ifjabb herceg öröksége, azé, akit uramnak szólít a nép, s akiről a bizánci kancellária is, mint urunkról emlékezik meg. Ám most László és István herceg Bizáncban van. István görög hercegnőt kapott asszonyul, s otthon Pannoniában úgy gondolják, hogy lemondott az apai örökségekről. Kitarthatna a déli végekre igényt más, mint Géza király, vagy az ő első vagy második fia. A vita kezdett izgalmassá válni. Mindnyájan jól ismerték az ágak, rokonságuk bonyolult formáit, de Manuel újból az Árpád fa ágai felé hajolt, mintha sohasem hallotta volna az István, Géza és Béla nevet. Kimerte volna most anyját említeni is azt is, hogy a magyar nyelv nem egészen idegen előtte, valaha anyja tanította rá, s álmossal, a vakemberrel pannonok nyelvén értette meg magát. Most mégis ráhajlott az ágak rajzára, hirtelen azt kérdezve Géza király kisebbik fiának nevénél, vajon neki szánták-e a déli tartományokat? A zsupán olvasott a gondolatok között. Ma, szentséges úr, az urum Géza úr István nevű elsőszülötte, miként mindez ismerete szent felséged előtt. A déli bánságok az övéi lesznek, ha atya tovább folytatja földi zarándoklásait. A kisebbik herceg Béla dolgában még nem szólt a király, nem esett szó a tanácsban sem. Hány esztendős, Béla? A szó élesen vágódott be a párbeszédbe, melye Mánuel s a zsupán között pergett le. Mindenki a császár arcát nézte, melyről nem lehetett olvasni a gondolatot. 8 vagy 9 is lehet. Ennyi tavaszt érhetett meg, ha elosztjuk az időt a három fiú között. Mánuel kinézett. Hajnalodott. A meleg bor ott állt a kupákban, alig gőzölgött, senki sem illette, míg tartott a tárgyalás. A császár felállt és töltött. Egy pohárral magának, elintve az italkeverő kamarást, aki segítségére sietett. Állt, testének aránya ráborult a követekre, belepte őket a kiáradó, megmagyarázhatatlan varázs. Könnyed, gyönyörű volt, ahogy áll szemben a hajnallal, kezében az aranypohárral, mintha titokzatos áldozatot mutatna be, valamilyen jelképes szertartást, melynek mindenki részese. Ivott. Néhány csepp elpergett végig a szakállon, s innen le a földre. A cseppeket beszívta a föld. Mánuel mosolygott. Tudom, hogy a magyarok isznak így, régi hitük emlékére áldoznak a földnek, itatva s békéltetve szellemét. Béküljünk-e meg, miként megbékélhet a föld szelleme? Kint hajnalodik. Az ezredes kapitányok, a témák vezetői, a stratosztégoszok tudják, hogy bíborsátorban dől el a reggel sorsa, a béke vagy a háború. A kegyelem megtermékenyítette a császár nő méhét, de nem áldotta meg magomat. Nincs fiam. Leányom Mária serdül. Ha az úr nem áldja meg újból a bazilissza testét, nekem nem lesz fiútódom. Az impériumot arra kell hagynom, aki legközelebb van hozzám, testem s lelkem szerint rokon. Leányom Mária szabad. Akit számára keresek, még nem járt udvarunkban, bár a földkerekség minden hercege elküldené követeit. Mondjátok meg ezt Géza királynak. A folyó elválaszt bennünket, de lehet még egyszer béke és szeretet forrása, mire a tengerbe érnek a habok. A szertartás mester hatalmas vasbottal háromszor megkongatta a felfüggesztett érclapot. A tömeg a Boszporusztól az ázsiai partig egy pillanatban rázendített a Kyrie eleisóra. Augustus fóruma napfényben fürdött, a sugarak ráestek a szenátus palotájára, végigcsikozták a régi császárok szobrát, akik félistenek pompájában szemlélhették Mánuel diadalmenetét. A Bazileusz kilépett palotájából. Bíbor palástot viselt, alakját a köntös még szoborszerűbbé tette, fejét aranybabérkoszorú fogta át. A kocsi, melybe beszállt, ősi minta szerint készült, a császár kívánsága szerint. Bronzszerkezetű harci kocsi volt, eléje 5 lovat fogtak, csak állni lehetett rajta, minden dísze a bíbor szövettel bevont rúd volt, melyben a császár megfogózhatott. Testőrsége előtte lovagolt, a viglisek a sollák vitézei. Félelmes harci díszükben, ahogy megtértek a magyar hadjáratból. Mánuel állt a harci kocsiban. Hajtó nélkül, egészen egyedül. Mesztelen kezében, melyet most nem ékesített bíborkesztyű, biztosan fogta a gyeplőt, irtozatos erejével irányította a vágtató lovakat. Csodálatos jelenség volt, amint így úszott a térben, végig a kikövezett főtéren, az Augusteion szíve felé. A tömeg megmozdult. Játék volt, valódi triumfusz, melynek ritmusa forron s ellenállhatatlanul lüktetett. Bizánciak voltak, részesei magának a császárnak, aki megsemmisül s újjászületik a tömegben, mely delirál a gyönyörtől, telitorokkal üvölti az akklamációt. A testőrség vágtatott utána. Mánuel élen járt, a lovak rohantak körbe-körbe, ő még jobban hajszolta őket, Isten kísértés volt a játék, ahogy felvágták a paták a lágy, füves talajt, a kocsi elcikázott a halott imperátorok értszobra mellett, majdnem súrolta az aranymérföldkövet, mely miként egykoron Urszban, itt is megjelölte a birodalom szívét. Innen indulnak ki az utak. Így rohant körben a végtelenek látszó térségen, kívül áll a nép, egykoron megoszolva zöldek és kékek között, ma már csak bámész, kandi, sokfajú népség, mely üvöltve ünnepli császárát, látja is, mert mindenki fölé magaslik, amint elzúg előttük a kocsija. Csendesedik a vágta. A kéz behúzza a gyeplőt. Ott áll meg a császári páholy a katizma alatt. Most mindenki letérdel, s fent a pátriárka háromszor mondja: szent, szent, szent. A triumfusz egyházi szertartásás szelidül, leveti pogány formáit, hithű császár tér vissza, s úgy ünnepli győzelmét, mint a kereszt diadalát. A katizmán két aranytrónus áll. A magasabb, égkövekkel elborított, lebegő koronával ékesített, üres. A másikban aranytoroskadozó, halvány, festetlen asszony ül, akinek átszellemült fakó szépségéhez nem ér fel már más, csak az isteni csoda. Merev, s mozdulatlan Iréné gyakran hunnya le szemét, a körülállók látják, hogy ilyenkor kábult, extatikus elmélkedéseibe mélyed, végtelen órák sorába futó áhítatba, mely összemossa az álom s az ébrenlét partjait. A csodálatos, kihímezett bíborköpeny, az aranyszálakból szőtt köntös, sejemtunika alatt szöges övet visel. Aszketikus arcának mosolyát csak azok értik, akik tudják, hogy a bazilissza már csak a szent szenvedésnek örül. A birodalom úgy kívánja, hogy aranytól roskadozzék, mint élő bálvány üljön a hívságos Babilon trónján, magához vonzza százezrek tekintetét, korbácsolja fel a kapzsiság, irigység, nagyravágyás, féktelen bizánci szenvedélyeit. Hányan nyúlnának koronája után? Hány kéz tépné le köntösét? Hány asszony szem nézi könyörtelenül sápat arcát, fáradt vonásait, szemének aléló, fénytelen tekintetét? Minden bűn, minden vétek ott tolong a világ fórumán, melyet Augustusról nevezett el Konstantin. Iréné ott ül, sápadtan s megadóan. Egy régi-régi ünnepre emlékezik. Egy elmúlt emlékre, amikor lovagok, páncélba zárt, kardjukon keresztet viselő lovagok vívtak egyetlen mosolyáért. Ezért vívott két gyűlölködő ellenség, Andronikosz és Mánuel. Ül az aranyfelhőben, mely körülveszi. Minden aranyfelhő, hercegek s hercegnők, barbárfejedelmek, száműzött királyok, az ország legfőbb méltóságai, asszonyok, s színes, tarka palástokba öltözött szörtelen emberek, akik hozzánőtek a Szent Palotához, s akik ráncos, vöröslő arcukon hordozzák az ignótinulla kupidó fájdalmát. Az üdvrivalgás mennydörög odalent, most megjelenik a katizma szélén a császár bíbortógában, babérkoszorúval, felemeli mesztelen kezét. Csend van. A kereszt háromszor hasít a levegőbe, s háromszor felel a tömegtorok. Szent, 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 háromszor szent. Negyedszer is meglendül a kéz, int, hogy kezdődhetik Mánuel triumfusza. Akik bent a császári palotában ismerik a hősi szertartás lényegét, most aggódó gonddal hajolnak előre. Mit szól majd a tömeg, ha elébe térítik mindazt, ami Mánuel a Dunai hadjáratából egybe kapart? Elég parádése a köntös, melyet a fogoly vezéreknek kell hordaniuk. Vezéreknek, akiket ittetek főrangúaknak, magyar aghodesznek, főnemesek lesznek, holott itt csak egyszerű hadnagyok voltak, kisvárak, palánkok kapitányai, portyázó őrszemek, előre tolt hadállások vezetői, kis emberek, akiket elkapott a hadiszerencse forgatag világa, s Arész kegyetlen szeszélye fogságba sodort. Észreveszik-e, hogy nem letört vitézek, akik bukott angyalokként szegélyezik a diadalmenetet? Riadt foglyok, nyugtalan vitézek, sápadtan nézik-e feketéllő, idegen tömeget, mely üvölti, kurjantja feléjük ősi szitkait. Köntösük pompás. A csata szünetében leszették a köpenyt a halott vezérekről, most reájuk húzzák, gondosan próbálva, hogy minél fényesebb legyen a körmenet. Az eunokok napok óta kefélik, fésülik, bodorítják e sebes, barna, komor ábrázatokat. Ők láncoltatják meg az ellenállót, aki fegyver híján könyökével taszítja meg a herélt hasát, ismerik embereiket, etetik s itatják őket, miként mesebeli emberevők áldozatukat, hogy gömbölyű és zsíros falatot mutassanak az ünnepségeken. Vezérek, ezért lóháton kell vágtatniuk, nem lehetnek gyalogszerrel. A császári ménesek legszebb paripáit hozzák. Arra ültetik rá fejedelmi szerszámdíszel a magyar stratégosszá tett lovaslegényt. A nép tudja-e? Sejti-e, hogy urai csalfajátékot űznek vele? Tűrné-e, ha tudná, épp így önfeledten gyönyörködnék-e színjátékban, melyen a benfentesek kacagnak csak? Való és ábránd összeolvad. Szépek a foglyok, amint ezüstbilincsel kezükben végigcsörtetnek csodálatos lovaik hátán, messze úszó köpenyekben. Oldalt pajzs lóg le, előttük katafraktáriusok viszik a zsákmányolt fegyvert, zászlós kopját, cifrakardot, arannyal kivert tőröket. Mindezt a félig nyugati, félig keleti fegyvertárt, mely csillog a bizánciak szeme előtt. Ostromgépet nem zsákmányoltak. Átfestik a katapulták faházát, magyarok színeivel ékesítik. A lomha nehéz alkotmány végig döcög a homokos földön, s minden egyes hadigépet a tömeg üdvrivalgása kísér. Társzekerek dübörögnek végtelen sorban, ki tudja, mi jött a túlsó partról, s mi volt ősi görög jószág, vagy rácoktól vették, pénzért adták el segédnépeik, most apró hegyi lovak vonják, s bent a sátorszerű szekér belsejében titokzatos jószágok lehetnek, mert súlyukat megsínylik a lovak. Az Augusteion cirkusszá válik, kába, sokrétű, fényes, a kerengő mene, csak bohócok, jokulátorok hiányoznak, akik kiszínezik az ősi átmenetet a tragédiától a végjátékig. Manuelnek ki kell jönnie a páholy szélére, hogy újból felemelje kezét, megoldják a köteleket, hullanak az ezüst bilincsek, felhurcolják a katizma lépcsőin a fejedelmi köntösű foglyokat, bíbor seruját egy pillanatra nyakukon nyugtatja, utána megkezdődik a cirkusz, a játék medvékkel, oroszlánokkal, a gladiátorok ott várakoznak türelmetlenül a rácsos, elkerített pincékben. S megkezdődik a bohócok játéka, akik kehes szamarakon fognak belovagolni, ott romba vaskos tréfákkal hordják ők is a győzelmi bíborköntöst. Mert ezt most megengedi az ősi illem, gúnyolhatod tömeg a császárt, s kiálthatsz a démonokért. Manuel keze lendül, s végig szórja a térdelő démosz közé az első ünnepi ezüstöket, melyeknek textusa hírről adja, hogy a Bazileusz a távoli géták népén fényes diadalt aratott.